határozatot, aminek az volt a címe, hogy a magyar felsőoktatás fejlesztése. Erről volt egy országgyűlési határozat, és tulajdonképpen ennek következménye volt, hogy így mondjam, apró pénzre váltása, a 96-os felsőoktatási törvény módosítása, ami annyira lényeges volt, hogy majdnem, hogy egy új törvény született, rendkívüli mértékben hozzányúltak a törvényhez, és ennek előkészítése során megjelent az az igény, hogy akkor tegyük rugalmasabbá az intézmények működését. Már akkor látszott, hogy a 92-ben elfogadott államháztartási törvény keretei között az állami egyetemek elég nehezen működnek, úgyhogy megjelent a közalapítványa alapítása, mint ötlet, felvetés az állami felsőoktatási intézményeknek. Ez akkor nem jutott túl messzire, tehát a koalíciós egyeztetéseken ez a felvetés ez elég hamar elvérzett, de megjelent, kommunikációban benne volt, sokan gondolkodtak róla. A PM is, a pénzügyminisztérium is ellenállt akkor azoknak a felvetéseknek, hogy állami körből kikerüljön egy állami intézmény, és átmenjen egy másik. De megjelent 96-ban már, tulajdonképpen erre szerettem volna fölhívni a figyelmet. A következő ilyen alkalom az 2004, amikor megindul a 2006-os új felsőoktatási, most már az is régi, de akkor még új felsőoktatási törvénynek az előkészítése. Elég komoly szakértői munkákkal, aki visszatud emlékezni, volt egy CSEFT-nek nevezett csatlakozás az Európai Felsőoktatási Térséghez munkacsoport, amely nagyon különféle szegmensekben oktatás, tól, bolonyai folyamat keretében, előkészítés, ez az áttérés, gazdálkodási, vagyonkérdések, és mindenféle egyéb kérdésekben komoly szakértői előkészítő munkák folytak, és ennek keretében éppen akkor az látszott hasznosnak, megjelent az, hogy közhasznú társaságokkal alakítsuk át az állami egyetemeket, megint csak milyen célból, hogy rugalmasabb működést tudjunk biztosítani. Számukra elég részletes elképzelések születtek, kidolgozták ennek a részleteit szakértők. Annyira nem volt titkos, hogy megjelent egy kötetben, oda fölírtam egyébként, Szalai Ákos volt a szerzője, ez egy ugye majdnem 100 oldalas tanulmány, ami a temesi féle kötetben megjelent az aula gondozásában 2006-ban. Ott szépen elolvasható, hogy mit jelentene az intézmények közhasznú társasággá alakítása. Megint csak koalíciós egyeztetések során elvérzett a történet, ez a része nem lett kidolgozva, a 2006-os törvénybe nem került be. De széles körben diszkutált történet volt. Ugyanakkor, szintén Szalai Ákosék gondolkodásában fölmerült egy gondolatkezdeményezés, hogy mi lenne, ha létrehoznánk az államháztartási kereteken belül egy új szervezet típust. És ez a gondolkodás tovább zajlott, és elérkezünk a következő dátumhoz, 2008. 2008 decemberében megjelenik, akkor úgy hívták, hogy státustörvény. Az volt a bonyolult neve, hogy a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról. És az új költségvetési szerv típusokat vezetett be. Decemberben lépett hatályba a törvény, és azt mondja, hogy a felsőoktatási intézmények átalakulhatnak közintézetekké. Az akkor ugyanúgy maradnak, mint ahogy voltak korábban, de volt ennek egy alesete, átalakulhatnak vállalkozói közintézetté. És akkor meg úgy működnének, mint mondjuk egy KFT vagy egy részvénytársaság. Ennek egy-két részletét bemutatom, mert érdekes, 2008-ban ilyenek szerepeltek benne, hogyha hajlandó odalépni. Igen. Tehát a költségvetési szerv az lehet közintézmény, közintézet, vállalkozói közintézet. 2009. június 1-ig a fenntartóknak be kellett sorolni a hozzájuk tartozó intézményeket valamelyik formában. Az akkori oktatási minisztérium a felsőoktatási intézményeket mind közintézetnek sorolta be, az volt a default, az alap, és utána kezdeményezhették az egyetemek, főiskolák, hogy ők közintézetből szeretnének vállalkozói közintézetté átalakulni, és ennek mindenféle szabályai voltak. Például, hogy nem lehet 3 évre visszamenőleg veszteségük, vagy hiányuk, hogy a saját bevételnek el kellett érnie a teljes költségvetési főösszeg 1/3-át, és hasonló ilyen szabályok voltak ebbe a törvénybe bevezetve. Még egy... Mi mindenre jogosult egy vállalkozói közintézmény? előirányzatainak korlátozás nélküli felhasználására. Magyarul megszünteti ezt a személyi dologi és hasonló előirányzatgazdálkodást. A vagyon tulajdonképpen tulajdonosként gyakorolná, azt önállóan gazdálkodhat vele. A vagyon értékének a feléig 50%-áig hitelt vehetett volna föl, és hasonló olyan dolgok merültek akkor föl, amiket most is hallunk a jelenlegi modellváltás kapcsán emlegetni. Nagyon fontos, hogy például a vállalkozás maradványa, az eredménye, tehát ami évvégén képződik, az a saját tulajdon, a vagyonát képezi, nem elvonható, és a többi. Tehát rengeteg olyan dolog épült be ebbe a 2008-as törvénybe, amit azóta is, miután ez a törvény aztán 2010 júliusában a belépő következő kormányzat már júliusban, tehát elég hamar hatályon kívül helyezett, tehát nem lépett tulajdonképpen életbe, egyetlen egy egyetem sem kezdeményezte, hogy bemenjen ebbe a státuszba, úgyhogy tulajdonképpen vállalkozói közintézet maradt. Nem, sima közintézetek maradtak az egyetemek. Mindegyiknek átalakult az alapító okirata. Emlékszem, hogy rendkívüli komoly média esemény volt generálva abból, hogy új alapító okiratokat az akkori miniszter átadta. Mellé járult az, hogy egyébként akkor bevezették a 3 éves megállapodás alapú finanszírozást, tehát ott ünnepélyesen aláírta minden egyetem és főiskola az akkori miniszterrel ezt a 3 éves megállapodást. Ez is egy régi történet, hogy nem évről évre finanszírozunk az intézményt, hanem különféle mutatók alapján 3 évre megállapodunk, és aztán menet közben van egy értékelés, hogy hogyan teljesíti ezeket a mutatókat, stb. Rá fél évre ezt a megállapodást ugye az állami oldal megszegte egy megszorítással, akkor már nem módosították a megállapodásokat, tehát hatályát vesztette, tehát nem tudott igazából hatályba lépni, és 2010-ben visszaállt a 2008 előtti állapot, ismét költségvetési szervekké váltak az intézmények. Mintha mi sem történt volna. És akkor elérkezünk mához, 2018, amikor szeptemberben megjelenik egy kormányhatározat arról, hogy a Corvinus Egyetem fenntartó váltáson megy át, és az innovációs miniszter lesz a fenntartója, és különféle minisztereknek ez a kormányhatározat feladatot szab arra, hogy egy éven belül dolgozzák ki az alapítványi formába való átmenetnek a különféle részszabályait és az ehhez tartozó különféle jogszabályi módosításokat tegyék meg. Ez sem előzmény nélkül, előtte vagy 2 évig tartó szakértői háttérmunkák már vannak. A Palkovics akkor még oktatási államtitkár, amikor különféle tanácsadó cégek szakértői kidolgozzák ezeknek a részleteit, amit aztán ezen a módon a nyilvánosság is megismerhetett, és itt is ugyanazok a célok. Új működési modell, rugalmasabb működés, vagyon, saját vagyonhoz jutás, és a többi, és a többi. Én itt abba hagynám, mert körülbelül ez a történet. Összesen annyit szerettem volna illusztrálni, hogy ez nem egy hirtelen jött dolog. Ez az utóbbi lehet, hogy váratlan is igen, de valójában 20 éve folyamatosan fel van tartva. Rengeteg apró kezdeményezés van közte. Például 2006 táján például akkor volt egy olyan apró módosítás, ami azt akarta volna, azt hiszem akkor az AHT-ban módosítottak, hogy az intézményektől nem elvonható a maradvány évvégén. Aztán az egy év múlva váratlanul a módosítást visszavonták, és a többi. Tehát látszott, hogy az az út, hogy a nagy átfogó törvényekbe, rendszertörvényekbe, a felsős számára kivételeket építünk be, az nem működik. Azt nem szereti a pénzügyminiszter, azt nem szereti a állami vagyonért felelős miniszter ezeket a kivételeket, tehát akkor mindig visszamegy, ez nem rendszerszerű módosítás. Vélhetően azért gondolkoznak mindig a miniszterek, amikor éppen ők vannak hatalmon, átfogó, újszerű, rendszerszerű módosításokban, mert az tűnik fenntarthatónak, végigvihetőnek, vagy nem, mert azt látjuk, hogy ez háromszor eddig mindig megbicsaklott egy-egy ilyen kezdeményezés. Az is igaz, hogy nem mindig ment el annyira előre, hogy ebből akár jogszabálytervezetek legyenek. Magam részéről átadom a szót a következő előadónak, Kovács Gergely. Innen pedig kilép. De neki vetkőző a helyes.
Neki. Szeretettel köszöntök én is mindenkit. Ugye az András által felvázolt folyamat, ami Magyarországon időről időre előkerült, ez ugye ennek azért volt egy ilyen nemzetközi kontextusa, ha úgy tetszik. Maga a történet valóban a ilyen harmadik misszió, társadalmi érzékenység, társadalmi igényeknek a kielégítése, vagy erre való fokozottabb odafigyelés, mint elvárás jelent meg. Ugye, hogy a felsőoktatás, mint szektor megnőtt, egyre nagyobb lett a finanszírozási igény, egyre inkább a figyelem előterébe került, és egyre inkább elvárták tőle azt, hogy igen, tessék bemutatni azt, hogy mi az a társadalmi érték, amit felsőoktatásként megteremt. Tehát így gyakorlatilag ezek az elszámoltathatósági kérdések, ezek nagyon erőteljesen jelentek meg a felsőoktatásnak a növekedésével, különböző finanszírozási kérdésekkel együtt. És nyilván ennek voltak mondjuk itt egy ilyen szerkezeti elemei is, ami a felsőoktatási intézményrendszernek, a meg irányítási rendszernek az átalakulásával járt. És ez nyilván sok országban nagyon sokféle, és mondjuk a britek egész máshonnan indultak, mint ahonnan a kontinentális országok, tehát nagyon más volt az a helyzet, amikor ezek az országoknak az intézményei elindultak, de azért nagyjából egészéből megfigyelhető egy olyan trend, hogy azért megjelennek olyan irányító típusú testületek, amiben külső, az egyetemtől független tagok jelennek meg, akik valamilyen, mármint ilyen, ezek a testületek valamilyen irányítási, stratégiai, pénzügyi jellegű hatáskört is kapnak. Hogy ezek pontosan mi ezeknek a testületeknek az összetétele, hogy pontosan mi a hatáskör, ezek azért sok időben, térben sokféleképpen változnak, de az, hogy egy ilyen egy vagy két kamarás jellegű struktúra, irányítási struktúra alakul ki, amiben valahol adott esetben a kormányzat is megpróbál beleszólni, és azért ezek nem csak egyszerűen az intézménynek a belső érintettjei azok, amik az intézmény ügyeiben döntést hoznak, ez azért egy elég erőteljes irány. A másik ezzel némileg ellentétes erőteljes irány, az pedig az, hogy rájönnek arra, hogy egy nagyon komplex térben, amiben a felsőoktatási intézményeknek működnie kell, ott egyszerűen nem megy azt, hogy mi fölülről irányítjuk az intézményeket. Tehát egyszerűen kell mozgásteret hagyni az intézmények számára ahhoz, hogy megtalálják saját maguk azokat a kis utakat, amin érvényesülni tudnak, ahol hatékonyan, eredményesen tudnak működni. Tehát valamilyen formában az intézmények számára autonómiákat kell adni, különböző típusú autonómiákat, ezeket meg kell próbálni kiterjeszteni. Ezeket nyilván lehet, hogy mondjam, ilyen értékalapon mondani, hogy a tudomány akkor tud fejlődni, hogyha a tudósok szabadon tudnak gondolkodni, de lehet nagyon praktikus okból is, hogy akkor tudok a piachoz rugalmasan illeszkedni, hogyha van szabadságom. Tehát sokféle értelemben lehet ezt az autonómiát erősíteni. És ez, ha belegondolunk, ez azért némileg ellentétes ez a két irány. Egyrészt van egy elszámolhatósági, másrészt van egy autonómia irány, és ez a kettő kicsit ilyen libikókaszerűen megy, és ezt próbálják meg köztes testületekkel, ilyen sajátos irányítási formákkal leképezni. És azt gondolom, hogy ez így a nemzetközi térben is elég jól megfigyelhető, és nyilván részben az ilyen boardok megjelenése, részben az ilyen sajátos fenntartási státuszban lévő intézmények azok, amik ezt megpróbálják ezt a fajta rugalmasságot megjeleníteni. Én most egyetlen egy konkrét példát gondoltam bemutatni, vagy maximum kettőt, ami talán a leginkább emlékeztet arra a helyzetre, amivel most a magyar felsőoktatás bizonyos értelemben szembesül, meg amivel a Corvinus Egyetem kapcsán lehet, hogy érdemes találkozni. Ez pedig a 2010-es években zajló finn egyetemi reform, amiről azt gondolom, hogy ezért lehetett talán többet is hallani, és ha itt csak felidézzük azokat, amiket András mondott, akkor azért sok olyan célkitűzés szerepelt így a magyar kontextusban, ami a finn felsőoktatásban is egy nagyon markáns célként fogalmazódott meg. Célként fogalmazódott meg, hogy növeljük a rugalmasságot, hogy legyen erőteljesebb a nemzetközi szerepvállalása az egyetemeknek, hogy növekedjen a társadalmi relevancia, és valahol az egyetemi reformokat ezekkel a címszavakkal kezdeményezték. Ott még nagyjából ez 2005-ben indult el, amikor 2009-10-re kerekedett valójában egy törvény. És ezzel párhuzamosan egyébként nagyon szerették volna magát az egyetemi autonómiát erősíteni, és olyan operatív célok fogalmazódtak meg, mint hogy javuljon a teljesítmény, javuljon a kutatásnak a minősége, illetve a nemzetközi esedés tőkevonzó képesség, versenyképesség, ezek erősödjenek. Ugye, ha felütöm a fokozatváltás a felső oktatásban, akkor azért ezeket a kulcsszavakat többé-kevésbé elég jól meg lehet benne találni. Adott esetben persze sok minden mást is, de azért azt gondolom, hogy mondjuk ezt is. Milyen eszközökkel operált akkor a finn felsőoktatási reformban bocsánat, nem felsőoktatás, egyetemi reformban, ugye ott a főiskolákat később külön reformálták. Tehát az egyetemekkel először is növelték a pénzügyi autonómiájukat, jogi függetlenségüket, közalkalmazotti státuszokat megszüntették, és helyette munkavállalói státuszok lettek, és úgy általában a gazdálkodási autonómiájukat, működési autonómiájukat, hitelfelvétel, vagy öngazdálkodást, ezt erősítették. Ugye hogyan valósult ez meg Finnországban? Úgy, hogy a mondjuk így állami intézményeket alapvetően felkínálták nekik azt a választási lehetőséget, hogy működhetnek public corporation formában, amit mondjuk nem is tudom, milyen közintézmény, közvállalat formára lehet fordítani, és lehetnek foundation university-k, azaz alapítványi egyetemek, amikor egy alapítvány kezd el ezeket az intézményeket működtetni. Akkoriban Finnországban 12 egyetem volt, ugye voltak egyébként összevonások is. Két olyan egyetem volt, ami alapítványi formában kezdett fel működni, és 10 olyan intézmény, ami ebben a közintézményi formában. Érdekesség, hogy az egyik egyetem, amit majd kicsit részletesebben fogok mutatni, ez az úgynevezett Aalto Egyetem, ami egy ilyen referencia intézmény nagyon sok felsőoktatási reformer számára. Ebben az időszakban három intézménynek a integrációjával jött létre, ott volt egy műszaki, egy üzleti, meg egy ilyen Moment típusú intézménynek az integrációjából jött ez létre. A másik intézmény az pedig azt hiszem a Tamperei Műszaki Egyetem volt, ami most integrálódott a Tamperei Egyetemmel, és továbbra is ilyen alapítványi formában működik. Az összes többi intézmény ebben a public corporation formában működött. Ami izgalmas, hogy ugye itt a korábbi működési struktúra, ami nagyjából leírható mondjuk itt a magyarországi gyakorlata, hogy van egy szenátus, amit alapvetően a belső tagok választanak meg, és ő hozza meg a legfontosabb döntéseket, és a kormányzat időnként ebben megpróbál beleszólni. Tehát mondjuk nagyjából ezt a struktúrát váltotta föl valami másféle struktúra, és talán érdemes egy pillanatra ránézni, hogy irányítási szempontból ez a másféle struktúra, ez milyen struktúrát jelent. Ugye ezt a public corporation-t nézzük, akkor a public corporation-nek a legfőbb döntéshozó szerve az igazgató tanács. Az igazgató tanács az egy vegyes összetételű testület, vannak benne külsősök, és vannak benne ilyen belső érintettek, oktatók, hallgatók, munkavállalók. Van néhány ilyen hüvelykúj szabály, hogy nem is tudom, például a tagok legalább 40%-ának külsősnek kell lennie, és mondjuk az oktatók, meg a hallgatók, meg az egyetemi képviselők aránya külön-külön egyik sem lehet 50%-nál több. Tehát van néhány ilyen mérce, amit azért be kell tartani. Meg volt, kik nem lehetnek a tagjai, meg nagyjából azért az is tudható, hogy mindig külsősöket kell választani az ilyen igazgató tanács elnökének, vagy elnök helyettesének. Gyakorlatilag minden érdemi kérdésben az igazgató tanács dönt, ez egy, mondom, egy 7-14 tagú testület. Ebben beletartoznak a célok, a gazdálkodás, hallgatói létszámok, teljesítményszerződések, tehát minden olyan érdemi dolog, ami az egy intézménynek a működtetéséhez, igazgatásához szükséges. Magát az igazgató tanácsot egyébként egy alapvetően belső érintettekből álló testület választja meg. Tehát alapvetően az intézményből felállítanak egy ilyen kollégiumot, ebben 50 fő van, vagy maximum 50 fő van, és ez a belső érintettekből álló kollégium az, ami a board tagokat kiválasztja, de amitán kiválasztotta, utána azért már elég szigorú szabályai vannak, hogy hogy tudják működtetni, meg hogy is működik ez a dolog. Azaz végső soron a board a belső érintettek alapján tevődik össze, de nem csak belső érintetteknek a szándékai, meg képviselői jelennek meg benne, hanem a külső érintetteké is. Magát a rektort is egyébként a board választja meg. Tehát egy ilyen elég sajátos struktúra az, ami létrejön. Mi az, amit az alapítványi egyetemekről lehet látni? Ugye az alapítványi egyetemeknek mondjuk ez egy ilyen kétkamarás jellegű rendszer, annak van egy igazgató tanácsa. Az igazgató tanácsa alapvetően különböző külföldi és hazai szakértőkből áll össze. Itt nem, ezek lehetnek adott esetben bizonyos arányban belsősök is, de alapvetően azért külsősöket hívnak be ebbe a testületbe. Inkább ez a gazdálkodás stratégia főbb irányok kijelölése az, ami az ő hatáskörébe tartozik. És egyébként ezt a testületet is egy ilyen alapvetően belső, vegyes belső érintetti testületi társaság az, ami ezeket megválasztja, vagy legalábbis ami ezeknek a megválasztásához hozzájárul. Ugye ez az ilyen multi-member administrative body, furcsa kifejezése a fordított dolog, ez az, ami egyébként egy csomó akadémiai ügyben is döntéshozási hatáskörrel rendelkezik. Mindjárt megmutatom ezt néhány konkrétum keretében. Ugye, hogy lássuk, hogy milyen egy ilyen public corporation, itt van a University of Helsinki-nek a testületi összetétele. Ebben azért az látszódik, hogy az igazgató tanácsban 3 főt a professzorok jelölnek, 2 főt a oktatók, kutatók, nem oktatók, 2 főt a hallgatók és 6 fő a külső képviselő, és ez egy 13 tagú testület. Ugye érdekességképpen talán meg lehet jegyezni, hogy a külső képviselők között például ott van a jelenlegi elnök, Tarja Halonen, de hogy egyébként van milliárdos közte, Helsinki korábbi polgármestere, a Stockholm University egy fizikusa, tehát hogy egy elég vegyes a külső képviselőknek is a szerepe, és ott látszódnak magának a kollégiumnak az arányai is. De egyébként így a külsősök körében nagyon sok minden más, tehát korábban meg volt ott például a Royal Dutch Shell képviselője, vagy különböző nemzetközi bankok igazgató tanácsának tagjai, tehát hogy elég vegyes szokott lenni az összetétel. Ha egy pillanatra ránézünk egy ilyen alapítványi típusú egyetemre, ugye ezt az Aalto Egyetemet mondtam, az Aalto Egyetem ugye nagyon érdekes, hogy maga, mire létrejött, az egy 5 éves folyamat volt. Nagyon komoly előkészítés, felkészítés zajlott. Gyakorlatilag maga a struktúra, az integráció az már 2008-ban megtörtént, de az egész alapítványi forma, meg ez az Aalto, mint név, meg struktúra igazából 2010-ben jött létre, vagy igazából onnan lehet ezt nézni. Ugye az Aaltónak is van ez az igazgató tanácsa, az maga az igazgató tanács, itt látjuk, csak azért raktam föl megint, hogy lássuk azt, hogy mi az a milyen típusú szereplők vannak egy ilyen igazgató tanácsban, akik ugye olyan döntéseket hoznak, mint stratégia, meg pénzügy, meg a alapítványi forrásoknak a felhasználása. Tehát vannak benne innovációs alapnak az elnöke, múzeumigazgató Svédországból, volt brit kormányzati szakember, a Müncheni Műszaki Egyetemnek egy professzora, Deft University-nek egy professzora, tehát ilyen nagyon, nagyon vegyes, de hogy semmiféle, vagy nagyon kevés olyan, aki például finn. Tehát tényleg nemzetközi szakértők, akik sokféle kapcsolatrendszerrel ilyen-olyan módon tudják képviselni az intézménynek az érdekeit, és az ő az intézményi mondjuk szándékokat, missziót tartják azért szem előtt. Van ez a úgynevezett Academic Affairs Committee, ugye ez a multi-administratív body néven futott, ebbe 9 főt a professzorok, 6 főt az oktatók, 4 főt a hallgatók delegálnak, és gyakorlatilag az összes ilyen olyan kérdésben, amilyen akadémiai típusú kérdésük döntenek, illetve részben a közreműködnek a tagoknak, a igazgató tanácsi tagoknak a megválasztásában. Méghozzá olyan módon, hogy van egy ilyen Board Nomination Committee, az egy ilyen nomináló testület, és ebben a nomináló testületbe neveznek ki tagokat, de oda az eredeti alapítványi alapítók is nevezhetnek ki tagokat. Ami nagyon érdekes, hogy az Aalto University-nek a különböző alapokmányaiban nagyon szigorúan le van az fektetve, hogy a finn államnak a képviselői azok nem lehetnek benne az igazgató tanácsban. Tehát semmilyen olyan, aki állami alkalmazásban, minisztériumban, ilyesmi helyen dolgozik, az így nem lehet benne. Olyan mértékben igyekeznek az államtól való függetlenségüket mondjuk így védeni, vagy erősíteni. Ami még érdekes lehet, az, hogy olyan alakult át, milyen volt a munkavállalásnak az átalakulása. Ugye ez egy égető kérdés itt a közalkalmazott, nem közalkalmazott és státusz átmeneti kérdésében, és az ott is egy elég nehezen végbe menő folyamat volt. Gyakorlatilag az volt az ottani mondás, hogy akkor, amikor az átalakulásot megkezdődött, akkor voltak olyan oktatók, akik már határozatlan időre voltak kinevezve. A határozatlan időre kinevezett professzorokat, azokat ilyen tenyős státuszba vették. Ugye az Aalto Egyetem az gyakorlatilag átvette ezt az amerikai tenyőr rendszert, vagy legalábbis annak egy variációját, és azt mondta, hogy aki nálunk határozottan idős professzor volt, az automatikusan ilyen tenyőrt professzornak számít. A nem határozottan idejűsök, tehát a határozott idejűsök, azok pedig határozott idejűek voltak, és azok a határozott idejű státuszba kerültek át már az Aalto Egyetemre, és utána ugyanúgy meg kellett a határozottan idejűek küzdeniük. Gyakorlatilag azok, akik határozatlan státuszban voltak, azok nem érezték meg az átalakulást. Mindenki másban azért volt egy félsz, erről azért elég sok cikk szól, hogy az ő helyzetük az mennyiben fog változni. Attól féltek alapvetően, hogy idővel le fogják őket cserélni, és a ilyen meghívásos külföldi nyitott pályázati rendszerben ők ki fognak szorulni az Aalto Egyetemről. És azért ez bizonyos értelemben talán látszódik is, mert amennyire én néztem itt a statisztikákat, nagyjából az ilyen professzori réteg az ugye megnőtt, de hogy így 8-10 év alatt olyan 40-50% az már máshonnan jött, nem az Aalto régi gárdája volt. Nyilván ebben lehetett természetes fluktuáció is. De ugye alapvetően egy ilyen struktúrát rajzoltak föl, amiben nagyon erős lett ez a külföldi pályáztatásnak a szerepe, és csak meghívásos alapon lehet ilyen határozatlan idejű státuszba kerülni. Szívesen mutatnék adott esetben más példákat is, de úgy látom, hogy most már azért negyed órám lejárt, úgyhogy majd, ha esetleg a beszélgetés során fölmerül, akkor még tudok nagyon érdekes alternatív struktúrákat mutatni. Talán egy említés szintjén csak az, ami nekem így nagyon érdekes volt, amikor ezzel a témával foglalkoztam, ezek a szövetkezeti egyetemek, szövetkezeti alapon működő egyetemek. Itt főleg Angliában van most nagyon nagy érdeklődés ezek iránt. Azt gondolják, hogy a hagyományos egyetemi struktúrának ez lehet egy ilyen alternatívája, amit kvázi a hallgatók meg az oktatók kicsit ilyen szövetkezeti formában saját maguk birtokolva tudnak működtetni, és ennek lehet egy-két nagyon érdekes, izgalmas példáját látni. A felmerül ezt is nagyon szívesen megmutatom. Köszönöm szépen! És akkor át is adnám a szót Péternek.
András beszélt arról, hogy az elmúlt két évtizedben mikor és milyen kritikus pontokon merült fel az egyetemek modellváltása iránti igény és szükséglet. Én egy kicsit arról szeretnék beszélni, hogy miért merültek ezek fel. Tehát, hogy mi az az ok és mi az az egyetemek működésével kapcsolatos probléma, ami miatt ez akár ma, vagy akár az elmúlt másfél évtizedben rendszeresen felmerül. Összegezve egy kicsit azokat a mély működési struktúrákban lévő problémákat, amiket igazából egyik kormányzat sem nagyon tudott megoldani az elmúlt két évtizedben. Összességében az látható, hogy nem jó Magyarországon egyetemnek lenni ma. Ez egy kifejezetten frusztráló dolog, és nem csak ma, hanem igazából az elmúlt két évtizedben is így volt. Nem tudom, hogy oktatóként vagy hallgatóként ez mennyire érzékelhető, de hogy én simult arcú egyetemvezetőt nem láttam még az elmúlt másfél évtizedben, az biztos. Függetlenül attól, hogy megválasztották ottként, vagy kinevezett kancellárként, kellett neki valamilyen performanciát mutatnia. És hát egy nagyon fontos tanulság az is, hogy igazából ha az oktatást egy valamilyen szempontból globális piacnak tekintjük, vagy akár mondjuk egy lokális piacnak, aminek vannak állami, meg nem állami szereplői, akkor igazából a magyar egyetemi főiskoláink egy jelentős versenyhátránnyal indulnak a csatába a hallgatókért. Ezt persze az állam a maga kis monopóliumaival, szabályozásával azért igyekszik oldani, és ebben az intézmények viszonylag kényelmesen tudnak is működni, de hát valójában van egy csomó olyan versenyhátrányt okozó tényező, amiket az intézmények maguk nem tudnak megoldani. Ez okozza a frusztráló működési helyzetet. Részben ez talán válaszod arra is, hogy ez miért merül fel ma, vagy 2018-ban, ugye a tavalyi évben, hogy az egyetemek kapjanak nagyobb autonómiát, nagyobb felelősséget, nagyobb önállóságot, és szervezzük őket egy kicsit távolabb az állami fenntartótól. Egyébként, ha más szempontból nézzük, akkor ez egy logikus döntés, hiszen ugye végül is a hatalmi irányíthatósági kontroll csata az ugye eldőlt, hiszen kancellári rendszer bevezetésre került, most már valamiféle performanciára lenne szükség, amit mindenki vár a szektortól, legalábbis az ágazat irányítás oldalán, vannak olyan szereplők, akik mintha várnának valamit az egyetemektől, de azt gondolom egyébként, hogy az egyetemek saját magukkal szemben is támasztanak elvárásokat, aminek frusztráló módon nem nagyon tudnak megfelelni. Mik ezek a tényezők, amiket, hogyha messziről nézzünk rá is, vagy egyébként szerintem lehet vitatkozni, akkor ezek jelenleg problémát okoznak. Az egyik ilyen kulcs tényező az a foglalkoztatás. Azon belül is a közalkalmazotti foglalkoztatásnak a kötöttségei. Ez nagyon sokáig lenne ragozható, hogy egy közalkalmazotti foglalkoztatási környezet és szabályrendszer az milyen mértékben akadályozza az állami egyetemeket, mondjuk a nem állami egyetemek sima munkavállalói törvényen alakuló foglalkoztatási helyzetéhez képest. A toborzásban, a munkaerőfelvételben, a bérezésben, abban a közalkalmazotti bértáblában, ami ugye nem a teljesítménnyel, hanem a korral növeli az elérhető jövedelmet, még hogyha erre vannak is a felsőoktatási oktatói munkakörökre vonatkozó egyéb szabályok, az biztos, hogy ez az egész bérezési rendszer az valahol ehhez a foglalkoztatási kötöttséghez kapcsolódik. Ami fontos még, hogy ez a közalkalmazotti foglalkoztatási rendszer, ez a felsőoktatás saját oktatói előmeneteli rendszerével ugye létrehoz egy olyan elég zárt oktatói karrierpályát, amire egy kicsit nehéz oldalról belépni, vagy azt is mondhatnánk, hogy lehetetlen. Tehát igazából, ha valaki nem akadémiai vonalon kezdi az egyetemi pályáját, akkor gyakorlatilag értelmezhetetlen számára mondjuk egy karrierváltás, egy piaci, akár szakmai szerepből. Egy nagyon-nagyon komoly, és tulajdonképpen az egész modellváltás szempontjából döntő jelentőségű kérdés a gazdálkodási korlát. Ugye egy magyar egyetem nagyjából ugyanazon szabályrendszerek szerint működik, mint a kisvárdai kormányhivatal, bár ott szerintem nincs kormányhivatal, de mint a Borsod-Abaúj-Zentén megyei kormányhivatal, a gazdálkodása, az előirányzat gazdálkodási rendszere, a költségvetési logikája az ugyanarra épül. Ennek ha lecsupaszítjuk, a motivációja nagyjából az, hogy az egyetem egyetlen célja, hogy évvégére elköltse azt a pénzt, amit az államtól kap, hiszen ha nem költi, akkor nem volt rá szüksége. Ha elköltötte és ügyes volt és még hiányt is termelt, akkor azt pedig idővel kompenzálják neki, hogyha megfelelő patronusai vannak. Van, akinek nem, ugye erről olvashatunk is a sajtóban most éppen fejleményeket. Az egész gazdálkodási keretrendszer egy olyan logikára épül az államháztartáson belül, ami egy egyen logika, minden költségvetési szerve érvényes, de a felsőoktatási intézmény azért egy speciális, sajátos műfaj, egy csomó olyan tevékenysége van, ami nem illeszthető be ebbe a logikába, és hát az intézmények gazdálkodását azt meglehetősen szűk keretek közé szorítja. Ugye ilyen még, amit nem fogok mindig visszautalni, mert emlékszünk az előző példára. Ugye ilyen a vagyonfeletti rendelkezés korlátja, amit tulajdonképpen az intézmények nem tulajdonosi, igazából kezelői az állami vagyonnak, nagyon nehezen tudják ezeket hasznosítani saját célra, külső célra, együttműködési célokra. Borzasztó szűk a mozgásterük, hitelt nem vehetnek fel, ellentétben mondjuk magánintézményi versenytársaikkal, és hát ami fontos, hogy az alapvető működésükre szükséges beszerzési szabályok is olyanok, amik tulajdonképpen élhetetlenné teszik az intézmények működését. Ebben ugye az oktatók felháborodása, az adminisztratív munkatársak készszéttárásahoz nem megoldás most már évtizedek óta. Tehát hogy ezek olyan működési korlátok, amik igazából nem, az intézmény nem tudja ezeket saját magától megoldani, egyszerűen olyan szabályrendszerbe kell működni, ami inadekvált a tevékenységhez képest. Ugye van egy finanszírozási rendszer, ami azért szorosan összekapcsolódik a gazdálkodási rendszerrel, de ugye az előbb arról szól, hogy milyen szabályok szerint kell elkölteni a pénzt, addig az utóbbi a finanszírozás arról szól, hogy milyen szabályok szerint kapjuk ezt a pénzt az államtól. Ezzel is kapcsolatban is vannak komoly problémák. Itt végképp nem az egyetem az, aki ezen saját magától változtatni tud, de elég frusztrálóvá teszi a működést. Ugye van egy tudatos alulfinanszírozási technológia a magyar államháztartásban, nagyjából amióta rendszerváltás van, tehát közintézményeket azért tipikusan úgy finanszíroznak, amik bevételt tudnak termelni, hogy nem adják oda a működéshez szükséges összes bevételt, ellenben valamennyi mozgásteret hagynak arra, hogy saját bevételt termeljen az intézmény, ez kvázi a motiváció, tehát hogy szeres bevételt, és akkor ki tud fizetni a béreket, meg a rezsit, és kb. Tud működni minimális szinten. Ugye ez azért elég jelöli az intézmények gazdálkodási működési morálját. Tehát az alulfinanszírozás az mindenképpen probléma, illetve az még egy probléma, hogy alapvetően az állami finanszírozáshoz ma semmilyen teljesítményellenállás nem kapcsolódik. Tehát az egyetemeknek van egy kvázi normatív támogatása, ez mondjuk sose volt normatív, tehát sose volt annyi, az annyi amennyi. Vagy mindig megszorozták 0,93%-kal, vagy amennyi pénz volt, azt odaadták valamilyen jogcímen, de igazából ez egy álnormatív finanszírozás, messze nem fedezi a feladatokat, alapvetően egy bázis alapú intézmény finanszírozás van, ami hát szintén a teljesítmény ellenhat, annyiban, hogy nem társul mellé semmilyen teljesítmény elvárás. Tehát azért a költségvetési támogatásért, azért kevésért, amit megkap az ERTE vagy a Corvinus, vagy bármelyik magyar felsőoktatási intézmény, amellett nincs ott egy számszerűsítettő teljesítménymutató, hogy mit kell az egyetemnek azért eredményben, akár közvetlen, vagy akár hatásban produkálnia. Ez nyilván nem szolgálja a teljesítményt, vagy a fejlődést. Szintén egy alapvető működési probléma az, hogy felelősség, érdekeltség és motivációs környezet szempontjából az intézmények igazából diszfunkcionálisak. Ugye már kialakult egy olyan rendszer, amiben hát igazából az erőforrások felhasználásáért egy olyan szereplő felel, aki magát az alaptevékenységet nem látja át és nem érti. Ő ugye a kancellár, akinek alapvetően egy menedzsment szerepe lenne, de ő maga úgy menedzser, hogy igazából az erőforrások felhasználására nincsen hatása, mert hogy az oktató, vagy a dékán jobb esetben, vagy a rektor legjobb esetben. Miközben azok, akik pedig ténylegesen felhasználják az erőforrásokat, tehát elosztják az órákat, az oktatókat, meghatározzák a kurzusokat, nekik meg most már pénzügyi felelősség nincsen, mert ugye az éppen a kancellárnál van. Tehát, hogy kialakult egy olyan helyzet, amiben az, aki befolyásolni tudná hatékonyságot, annak nincsen ebbe felelőssége, akinek meg felelőssége van, annak meg eszköze nincsen rá igazából, hogy, vagy csak nagyon drasztikus eszközei vannak arra, hogy ezt valamilyen szempontból érvényesítse.
Ez biztos, hogy egy nehéz működést teremt azokban az esetekben, ahol az egyetemeknek nincsen sok pénzük. Ez az előfordul. Igazából teljesítményértékelés és ösztönzés rendszer szinten hiányzik. Van egy-két egyetem, tipikusan ott, ahol van valamennyi diszkrecionálisan elosztható pénz, ott működik valamennyi teljesítményértékelés, amiben az utóbbi egy-két évben jár valamennyi teljesítmény alapú kiegészítés. De alapvetően itt a közalkalmazotti réthez kapcsolódó tér, az sok mindenre alkalmas, csak arra nem, hogy az érdemi, tehát az alaptevékenység minőségével kapcsolatos jutalmazási, ösztönzési mechanizmusokat működtesse. Magyarul úgy lehet a felsőoktatásban most ugye kvázi többlet teljesítmény alapján többet pénzhez jutni, hogyha az ember még valamit csinál az alapfeladatán túl, ami nem feltétlen teljesítmény ösztönzés a maga klasszikus formájában. Tulajdonosi szemlélet hiányzik, ugye az intézményen belül egyértelműen így van, amióta ugye tulajdonképpen kívülről kerül be az egyik fő vezetője az intézménynek, de igazából a tulajdonosi szemlélet hiányzik a fenntartó oldaláról is. Sőt, tovább megyek, a fenntartó is hiányzik ebből a struktúrából, és visszakanyarodok az előző előadásban ismertetett modellhez. Tehát, hogy az a minisztérium a fenntartó, aki ebben ágazati irányító is. Az ELTE-nek ugyanaz a fenntartója, mint a mellette lévő műegyetemnek. Ugyanaz a fenntartó dönt abban, hogy hol legyen az egyik képzési terület, mint a másik, a két egyetem vonatkozásában. Nyilvánvaló, és ez látszik is, hogy a minisztérium sajnos nem tud fenntartóként viselkedni az intézményekkel szemben, de ágazati irányítóként viselkedik, és nem látja azokat a fenntartói feladatokat, amiket ezek a boardok, meg tanácsok ellátnak, mert ők gondolkodnak arról, hogy az intézménynek mit kéne csinálni. Mi legyen a stratégiája, hogyan alakuljanak a oktatói egyéb teljesítménycélok. Ezt a minisztérium nem tudja ezt a feladat ellátni, és nincs is ilyen szereplő, az egyetem saját maga vonatkozásában meg nem látja el, mert nagyon sok tekintetben a minisztériumnál vannak ehhez az elvileg oda telepített, de nem gyakorolt hatáskörök. Jó, és a felelősség, érdekeltség, motiváció kapcsán még komoly probléma az, hogy a finanszírozás, meg a gazdálkodási környezet, plusz a motiváció igazából nem ösztönzi a vállalkozási tevékenységet. Tehát csúnya mondás ugyan, de hogy valahol a magyar felsőoktatás azért működik, mert az állam és az egyetemek összekacsintanak, hogy én nem fizetek, kedves oktató, neked elég pénzt, de cserében nem is nagyon kérem számon, hogy egyébként az időt 100%-ában te mit csinálsz, csak a minimumot határozom meg, amivel neked foglalkoznod kell, és egyébként pedig egyéb vagy egyetemen kívül, egyetemen belül többlet tevékenységgel még tudsz valamit keresni a gyalázatosan alacsony fizetésed mellett. Tehát, hogy ez nem egy struktúráltan fenntartható rendszer.
Az egyetemek szervezete és irányítása sem olyan, ami az elvárt hatékonyságot, reakcióképességet, rugalmasságot támogatná. Ugye van egy nagyon nehezen alakítható szervezet, azt mondjuk, hogy autonómia van szervezeti szempontból, de mondjuk egy SMS módosítást a minisztériumnak kell jóvá hagynia. Azt mondjuk, hogy autonómia van, de ha nem hozhaték le egy szervezeti egységet, mert azt be kell tenni a SMS-be, azt jóvá kell adni a szenátusnak, az SMS-t meg a fenntartónak kell végső sor leokéznia, tehát egy nyomorult szervezeti egységet nem tudunk létrehozni anélkül, hogy a minisztériumban egy államtitkár nem mondaná azt, hogy rendben van. Ez sok minden, csak nem egy piaci társadalmi környezetre reaktív intézménynek a működési modellje. További probléma, hogy az egyetemeink igazából ilyen bürokratikus koordinációs alapon működnek, tehát ami le van szabályozva, az sem feltétlenül működik. Amit leírtunk, azt arra mindig tudunk hivatkozni, de alapvetően ezen kívül nagyon kevés olyan egyéb koordinációs mechanizmus van, ami az életünket hatékonyabbá teszi, gyakorlatilag nehezen értelmezhető és betartható szabályozási környezetben működünk, ami hát mindenkit rommá frusztrál. És hát van egy diszfunkcionális szervezeti felépítés, ami hát egy alapvetően egy képzési tevékenységre létrejött szervezeti logikában működnek az egyetemek, tanszékek vannak, intézetek vannak, ennek belső tudományos alapon szerveződő, alulról építkező, választott vezetőkön alapuló logikája, ami végül is addig, amíg akadémiai jellegű képzések folynak, ez egy teljesen adekvált és bevált évszázados per ezredes működési modell, de hát akkor, amikor egy csomó olyan új tevékenység bejön, mint a harmadik missziós, vagy egyéb kutatás, átalakuló kutatásfejlesztési tevékenységek kapcsán, amik más szervezeti, szerveződési mechanizmusokat igényelnek, egy projekt megvalósítása, egy iparral való együttműködési szervezeti egység, vagy közös, egyszerűen ez a hagyományos struktúrákat szétfeszíti. De mondhatnák mondjuk egy MA programot, amiben 8 intézet vesz részt, és szétaprózódik a program a különböző vezetők között. Egyszerűen nem tudnak az egyetemek az átalakult tevékenységhez adekvát szervezeti felelősségi rendszerben működni. Jó, nagyon fogy az idő. A másik két téma szintén nagyon-nagyon fontos. Az informatika egyre inkább meghatározza az oktatásnak nem csak a minőségét, nem csak a hatékonyságát, nem csak az élvezeti értékét, hanem lassan a tartalmát is. Az, hogy az intézmények a maguk működéséhez tulajdonképpen azokat az eszközrendszereket sem választhatják ki, amiket jónak tartanak, ami egy globális standard megoldásokat alkalmazó, nagyon sokszínű világ, hanem gyakorlatilag központi utasításra bevezetett, néha teljesen más struktúrákra kitalált támogató rendszereket jelent. Ez elsősorban az egyetemek működtető adminisztráció életét keseríti meg, biztos, hogy nem okoz hatékonyságot. És hát van egy olyan minőségbiztosítási rendszer, aminek ugye a címe kicsit félrevezető, mert valahol utal az akkreditációs környezetre, és valahol utal az egyetemek belső minőségbiztosítási politikáira, vagy annak hiányára. Tulajdonképpen itt igazából arra szerettem volna utalni, hogy van egy olyan szabályozási környezet, ami a képzés, működés, innováció szempontjából nagyon restriktív, tulajdonképpen, ha jól értem, akkor az elmúlt évtizedben az volt a magyar felsőoktatási irányítás fő eredménye, hogy nem lehetett új képzéseket indítani, és sikerült ezt megakadályozni. De hogy alapvetően az egy probléma, hogy az egyetemek igazából egy piaci igényekre reagáló új képzést egy olyan akkreditációs feltételrendszerbe kell, hogy megkérdessenek, ami hát egyrészt piacvédő mechanizmusokra épül, tehát egymást értékeljük és óvjuk saját piacainkat, másrészt pedig előzetes feltételrendszerekkel rendelkezni, amiket ezért nem tudnak biztosítani, hogy legyen infrastruktúra, oktató, stb. Mielőtt egyébként elindult volna az egész képzés. Az az érdekes, hogy egyébként ezek a működési struktúrába ágyazott az egyetemek, hogy is mondjam, csak hatókörén kívül lévő, és néha még a fenntartó minisztérium hatókörén lévő, tehát ez ugye túlmutat az elmé keretei. Ezek a szabályrendszerek, ezeknek a megváltoztatása, ha messziről ránézünk, akkor igazából az autonóm intézménynek és a közeli vagy távoli fenntartónak egyaránt érdeke. Tehát abban a pillanatban, hogy vagy az egyetem, vagy az egyetemi oktató, vagy a fenntartó bármilyen performanciát, vagy társadalmi, vagy vállalkozásokkal kapcsolatos együttműködésre vonatkozó igényt támaszt, abban a pillanatban ezekben a korlátokban ütközik, és ezektől nem fog tudni ez működni. Én szeretném azt gondolni, hogy ezért kezdte ezt piszkálni, ezt a témát az ágazati irányítás. Ezt csak szeretném gondolni, tehát 100%-ig nem vagyok ebben biztos. Két gondolatot szerettem volna még hozni. Az egyik az csak egy visszautalás, de ugye erről volt szó, hogy ha végig gondoljuk, hogy az elmúlt időszakban Milyen kísérletek születtek a fenntartó részéről arra, hogy az egyetemek hatékonyan működjenek együtt a saját ipari vállalati környezetükkel, ugye ez a topik a ágazat irányítás részéről, lehetne más is, de most ha erre fókuszálunk, akkor azt látjuk, hogy az elmúlt másfél évtizedben mindig az volt a mechanizmus, hogy hát az egyetem erre nem képes, növesszünk rajta egy tumort, vagy egy ilyen külső valamit, nevezzük el, nem tudom, kooperációs kutatóközpontnak, vagy felsőoktatási együttműködési központnak, de nem az egyetemet próbáltuk meg képesíteni arra, hogy együttműködjön egy vállalati partnerrel, hanem csináltunk rajta valamit, egy új egységet, vagy csináltunk neki egy új céget, vagy valamilyen befoglaló formát, amivel majd ő együtt fog tudni működni a saját környezetével. Ezek addig működtek, amíg volt rá pénz, és azonnal elhaltak, amint az elfogyott. Ezek az talán logikus, hogyha ebből az időben előre akar mozdulni az ágazat irányítás, akkor célszerű talán nem hasonló logikákba dolgozni, hanem az egész intézmény működését valamilyen szempontból új pályára állítani. És akkor hát ez nem tudom, hogy tisztázó, mert nem biztos, hogy tisztázni fogja, de nagyon röviden szerettem volna arról beszélni, hogy mi az a eddig megismerhető új irány, ami koncepcionális szinten a most 2018 végén a magyar egyetemek előtt álló utakat jelenti, és hogy ehhez képest hol van a Corvinusnak a útja egy apró kitétellel. Tehát hogy mi az a konkrét ügy, amiről most beszélgetünk, és hogy mi a modellváltás, amiben ez részben benne van, de részben azért azon kívül van. Alapvetően két irányban gondolkodik tudomásunk szerint a kormányzat. Van egy felsőoktatási közintézeti modell, ami arról szól, hogy arról a sokszor ismételt kísérletről szól, hogy próbáljuk meg ebbe a nagyon kaotikus jogszabályi környezetbe olyan kikönnyítéseket tenni, amik a intézmények működését hatékonyabbá teszi. A felsőoktatási törvényben, a közalkalmazott törvényben, a közbeszerzési törvényben, az államháztartási törvény között, van belőle jó sok, 8-10. Ezekben módosítjuk azokat a pontokat, amiket kell, és utána próbáljuk meg ezeket az idők során majd benne tartani. Igazából az elképzelés az az, hogy vannak azért olyan intézmények, amik önmagukban túlságosan nagyobb, túlságosan komplexek, hogy bárki most azt megértse, hogy mi történne, hogyha ők hirtelen kikerülnék az államháztartás keretei alól, itt van egy 100 milliárdos klinikai lábuk, Debrecen egyetem, tehát hogy nehéz. Tehát egy sokkal komplexebb történet, mint mondjuk egy kis, nem tudom, művészeti intézmény. A másik irány az pedig az, ami a finn példában is ugye az egyik láb volt, hogy államháztartáson kívül próbáljuk meg definiálni azt a jogi formát, amiben az egyetemek működnek, mert hogy igazából az államháztartási szabályozási rendszer, a gazdálkodás, a foglalkoztatás, a finanszírozás, az érdekeltségi rendszer, a szabályozás, a szervezet kapcsán, ami beköti az egyetemek működését. És ugye onnan kiszedjük, hát akkor esély van arra, hogy jobbak legyenek. Nem biztos, hogy jobbak lesznek, de esély van rá. Ugye az első igazából arról szól, hogy az államháztartáson belül speciálisan próbáljuk megkezelni, a másik meg arról szól, hogy ezzel meg se próbálkozunk, hanem azon kívül. És igazából ennek háromféle alternatívája jött létre, jól olvasható magyarázatokkal. Az első az a jelenlegi helyzet, tehát hogy ezt ismerjük, ebben élünk. Van egy minisztérium, ami államháztartás szerint működik, van egy egyetem, ami államháztartás szerint működik. Az egyetemnek vannak az idők során hozott, alapított cégei, alapítványai, és ezekben jobb esetben szervez feladatokat, rosszabb esetben ezek haldokolnak. De alapvetően ez a struktúra, mint váz megmaradna, és akkor a modell lényege az, hogy kivételi szabályokkal ezek a említett problémakörök megpróbálnak majd kezelődni. Ugye erre volt nagyon sok kísérlet az elmúlt időszakban, az András utalt, hogy ilyen-olyan jogszabályváltozások már voltak, csak aztán idővel elhaltak. A második modell szerintem egy nagyon érdekes gondolatkísérlet, az arról szól, hogy a minisztériumnak csökken a szerepköre, az ágazati irányító és a fenntartó szerepéből csak az ágazati irányító szerepe marad meg, magyarul kontrollál, ellenőriz, finanszíroz, legnagyobb megrendelőként. Az egyetem maga pedig egy teljesen új, önálló közjogi entitásként kerül definiálásra, ami igazából azt jelenti, hogy önállóan is jogképes, és a fenntartói jogokat az saját maga vonatkozásába gyakorolja a különböző döntéshozó testületein keresztül. Ez a modell nagyon közel áll egyébként az egyetemi autonómiának a klasszikus megközelítéséhez. Ebben a modellben nincs senki a minisztérium és az egyetem között, az egyetem teljes egészében felel a saját működéséért. És teljesen szabadon létrehozhat egyébként, hogyha akar saját magához kapcsolódó egyéb alternatív szerveződéseket, hogyha az adekvátnak látja. Ezzel ugye az a probléma, hogy ez nem létezik. Tehát, hogy nincs ilyen típusú intézmény, tehát hogyha ilyet szeretne a fenntartó vagy az egyetem, akkor ezt le kéne programozni a magyar jog környezetében. És a harmadik, ami szintén ezen az államháztartási kívüli megoldás, ahol van a minisztérium, ami egy ágazatirányítási szerepet gyakorol, az állam alapít egy alapítványt, aminek az a feladata, hogy fenntartson egy egyetemet, mint a finn modellben. Ez az alapítvány, ez fenntartja az egyetemet. Az, hogy az alapítvány alapít még további cégeket, vagy az egyetem alatt vannak további egységek, amik bizonyos feladatot ellátnak, az tulajdonképpen egy kitalálandó történet. És hát igazából az alapítvány maga és az egyetem maga is már kívül lenne az államháztartás keretei között. A cél minden esetben az, hogy kívül legyen az államháztartás keretei között. Ugye nyilván a Corvinus Egyetemnek a modellje, amit eddig tudunk róla a sajton keresztül, az erre a harmadik modellre hajaz. Struktúrájában, felépítésében valójában ez. Egyetlen egy apró különbséggel, még pedig azzal a különbséggel, hogy míg az összes többi modell egyébként nagyjából azért arról azzal számol, hogy az államnak nem szűnik meg a felsőoktatással kapcsolatos finanszírozási feladata, csak egy új állami intézmény fenntartási forma jön létre. Addig a Corvinus Egyetem modellje arról szól, hogy ez az alapítvány az egyszer kap egy nagyobb donációt, és utána soha többet nem kér állami támogatást, hanem ebből az egyszerű nagy donációból fogja majd az alapítvány finanszírozni az egyetem működését. Na, ez az a különbség, ami miatt a Corvinus Egyetem által jelenleg tárgyalt, eddig megismert modell, az egy kicsit különbözik attól, mint amit a intézmények többi részére a jelenlegi tudásunk szerint a fenntartó szeretne felajánlani. Ugye az a modell nem megismételhető túlságosan sokszor, mert nincsen sokszor annyi vagyonérték, aminek a hozamából egy adott nagyságú költségvetést évente elő lehet állítani. Az összes többi esetben igazából arról van szó, hogy az állam továbbra is finanszíroz, csak nem intézményt, hanem feladatot, ami ezzel buktatót rejt magába, de itt most az elv a lényeg, hogy merre felé megyünk. A részlet maga az tehát nyilván részletek a lényegek. Én még egy dologra hívnám fel a figyelmet, hogy 2008-ban is törvény született, és aztán szűnt meg. Most azért egyelőre még nincsen szó másról, mint hogy van egy kormányhatározat arról, hogy egy intézmény gondolkodjon arról, hogy esetleg egy más működési modellt, az hogyan tud elképzelni, és hogy hogyan működne a szerint. És hogyha ezt kitalálja, és visszamegy kormány elé a maga a modell javaslatával, akkor képzelhető majd az, hogy erre A kap egy áment, B, ennek vannak jogszabályi módosítási következményei, C, ez esetleg más felsőoktatási intézményeket is érint valamilyen formában. Én ennyit szeretem mondani, így is több voltam, aztán még megjövődött.
Köszönjük szépen a három előadást! És akkor most annyiban váltunk modellt, hogy akkor most jön egy körvita, egy körülbelül 20-25 percünk van rá, hogy az eddigi, tehát az eddig elhangzottakról és ezekről az általános kérdésekről beszélgessünk. Kérek mindenkit, hogy a Corvinus kérdéseket az tartalékolja a következő szakaszra.
Sok szeretettel köszönöm. Én is mindenki. Engedjenek meg egy szubjektív megjegyzést. Ugye már a előadásokat hallgatva azért kicsit szomorú vagyok, hogy csak ennyien vagyunk. Amikor szerveztük ezt az eseményt, akkor nekem az volt az érzésem, hogy azért az egyetemi polgárságot jobban érdekli azt, hogy mi történik a Corvinusszal, hiszen Balkovics László, a innovációs miniszter arról beszélt, hogy ezt a modellt az egész felsőoktatásra terjeszteni, és mint akik az egyetem életében érintett szereplők, azért az, hogy mi várható a jövőben, az talán még sem lényeges. Tehát így most ennyien maradtunk, reméljük, hogy a hallgatók, illetve akik felveszik a beszélgetést, sok helyre jutottak ezeket az előadásokat, és remélem a kerekasztalnak a vitáját is. Első kérdésként engedjétek meg, hogy megkérdezzem, hogy bár 20-25 éve benne van a magyar felsőoktatási diskutában ez a kérdéskör, hogy hogyan lehetne rugalmasabbá tenni az egyetemek működését, és András fel is villantotta, tehát az előadásban egy olyan törvényszünetet, ami lényegében opcionálisá tette az intézmények számára, hogy leválíthatnék erre az útra. Miért történt az meg, hogy mégsem léptek rá, hogy egy jelentkező sem volt? Nyilván 2010-ben az új rezsim első intézkedéseinek egyikeként ezt visszavonta, nem tudta volna ilyen könnyen leszedni erről a pályáról a felsőoktatást, ha lettek volna intézmények ezen az úton. De valami miatt nagyon távol tartották magukat tőle. Mind a
valamennyire értem már az időben, és közölködött ebben a fázisban. Én a klasszikus helyzetet értem akkor felfedezni, tehát hogy volt ereje az akkori oktatási miniszternek átvinni egy ilyen törvényjavaslatot, amelyiket nem csak az oktatásra vonatkozott, hanem a kulturális egészségügyi intézményekre, akik kifelé szolgáltatnak is vannak bevételei. Ezzel természetesen az akkori pénzügyminisztérium messze menőkig nem értett egyet, és benne hagyott tulajdonképpen a szabályozási környezetben olyan aknákat, amik miatt igazából az intézmények rendelkezés áll elég szűk idő alatt nem mertek rálépni. Én úgy emlékszem, hogy ez leginkább a vagyok kérdéséhez kapcsolódott. Emlékeim szerint az volt a bizonytalanságnak a lényege, hogy az intézmények vállalkozói közintézetté válnak, akkor vajon az infrastruktúráért fizetni kell majd az államnak, és hogyha fizetni kell, akkor mennyi? Ahelyett ugye, hogy ők kapnának még támogatást arra, hogy az infrastruktúrát az megóvják és karban tartják. És ez volt az a meglehetősen nagy ilyen költségvetési, működési bizonytalanságot okozó helyzet, amiről nem léptek át, túl azon, hogy nyilván 2009-10-ben már nem feltétlenül az időszak volt emlékeim szerint, amikor olyan nagyon tartósan arra számítottak az emberek, hogy ez sokáig így lesz majd.
Két dolgokból árnyalni jutott tovább, tehát volt 2008 gazdasági válság egyebeket, de valóban lehetett tudni az akkori ellenzék nagy valószínűleg kormányok kerülését, kifejtették, hogy nem értenek egyet ezzel az irányra. Nyilván akkor egy felelős vezető nem indul egy olyan helyzetben. Kettő, hogy azért ez a minisztérium nem volt annyira erős. Gondoljunk bele abba, hogy hogyan zajlott le a három éves finanszírozási megállapodásnak az előkészítése, hogy gyakorlatilag az intézmények saját jobb érejükkel teljes mértékben ki tudták erejéni, fogalmazni ezeket a megállapodásokat. Aki arra emlékszik, ott arról volt szó, hogy néhány kemény mutató mentén köti meg a megállapodásokat a minisztérium, aminek az lett a következő fázis, hogy na jó, akkor kicsit több mutató mentén, hogy az intézményi sajátosságokat jobban figyelembe lehessen venni. Majd a harmadik lépésként az volt, hogy na jó, minden intézmény találja ki azokat a mutatókat, ami szerint szeretné megkötni. És az intézmények ki is találták, és oda is írták azokat az adatokat, mint leendő vállalást, amivel már rendelkeztek. De amikor megkötötték az intézmények ezeket a megállapodásokat, akkor már semmi tétje nem volt ennek a dolognak. Nagyon jól jelezte ezt, hogy mennyire nem volt erős az a minisztérium, és mennyire nem volt alkuképes abban a környezetben, ahol egyébként ilyen volt elég változásokat át kellett volna vinnie.
Annól a struktúrában, hogy most működik a felsőoktatás, Péter említette, hogy ilyen kilövésekkel próbálják kezelni a piaci szereplőkkel, a operációkhoz való alkalmazkodást, és vagy egyéb olyan feladatokat így tudnak csak megvalósítani, amiket a költségvetési, mindegy, az államáltatási törvény megkerülésével létre tudnak hozni, ezt miért nem járhatunk továbbra is? Tehát, hogyha ott vannak az egyetemek körül ezek a kis non-profit kárték, alapítványok, miért nem lehetne tovább vinni ezt a vonalat?
Nem. Ugye az, hogy folyamatosan megkerünk egy rendszert, és kihasználjuk a gyengeségeit, és ebbe valahogyan tudunk lavírozni, az nem egyedül azzal, mint hogy rendszer szinten működtetünk egy olyan konstrukciót, amiben tudunk érdekeltséget, eredményt, teljesítményt nyomon követni. Ráadásul nem minden intézmény képes, hajlamos ezeket a kiskapukat felhasználni. Ezek egyébként működőképesek, tehát ma Magyarországon a legnagyobb, nem tudom én, piaci bevételt realizáló intézmény nagyjából másfél-két milliárdos bevételt termel egy nem saját szervezeti egységen keresztül, hanem egy egyetemhez közeli alapítványon keresztül. Ezek keresztül működik együtt a vállalatokkal, ezt csak elfogadják, ez működik, ez egyébként az oktatókhoz kerül, ez a tanszékekhez kerül, de hát egy olyan adminisztrációs működési kör, ami hát egyrészt aktivitó, hogyha megállapodásokról kell beszélni, legális teljesen, de hogy egyszerűen távol van az egyetemtől. De ez csak egy kérdés, itt a vállalatokkal való együttműködés, nyilván itt annak is kifizetik egyébként valahogyan, ahol lehet, más jogcíme. Nyilván a többletfeladatot is odaadják, hogyha lehet. De ezek mind olyan megoldások, amik energiát, nem tudom, transzparenciát csökkentenek, és a menedzserhető, számon kérhető, jutalmazható teljesítményrendszert azt csökkentik. Tehát lehet ezzel együtt élni, szerintem mindenki ismeri, aki itt van a teremben, vagy aki egyetemen dolgozik, de ezek hackerések. Tehát ez nem egy rendszer, ezért, ahol ügyes emberek vannak, meg hajlandóak valamennyi kockázatvállalásra, akkor azok ezt megcsinálják. Nem, azok meg nem.
Azt gondolom, hogy ez ilyen függelékek, hogy úgy mondjam, azok a egyéb tevékenységeknek jók. Amúgy megint csak az Alto példáját hozom, hogy az Alto maga is csoportként működik. Az azt jelenti, hogy vannak ilyen függelékeik, amik azt gondolom, hogy egy nagyságrendileg egy, nem tudom, 80 millió eurós tételt tesznek hozzá az egész csoportnak a működéséhez, hogy maga az Alto létre 400 millió eurós az éves költségvetése. De hogy ezek olyan speciális területen működnek, hogy ingatlan hasznosítás, nagyon speciális képzés, executive education, ezek a szervezése és annak a teljes sajátosságnak a működtetése, nem is tudom, hotelnek a működtetésének a hasznosításhoz kötődik. Tehát egy ilyen nagyon sajátos területen működik, de maga az oktatás alatt tevékenységet szervezik ki máshova. És értelemszerűen így igazából nincs sok teteje annak, hogy ezeket a tevékenységek ott végezik az intézmények, mert akkor így az egyetem az csak egy üres vállalat marad, annak még sok teteje nincsen.
Említettek az előadásban több nemzetközi példát is, főleg a filmről belül. Ott, illetve más példákat figyelembe véve, amelyekre ráadtuk is nektek, mennyi idő volt, mint egy ilyen reform megjelenődött, és mennyire láttuk arra rá, hogy ebbe bevonták az ágazat különböző szereplőit. Ez egy nagyon kulcs kérdés ahhoz, hogy egy ilyen fenntartó váltási reform elindulhasson.
Az egész film reform az időben rendkívül elhúzódik, vagy elhúzódott, tehát gyakorlatilag 2004-5 környékén indult el, és a 2010-es évek közepéig tartott. Ugye egy része volt, ami az egyetemeknek koncentrálódott, egy másik része az, ami például a főiskolákra. Eközben volt legalább egy kormányváltás, ugye ez 2005-ben indult el, 2007-ben volt egy kormányváltás, és talán még 12-ben is talán még azért megesküdni. De képben biztosan volt egy kormányváltás, tehát azért kormányokon keresztül is áthívált. És értelemszerűen nagyon-nagyon sok szereplő volt ebben érintett. Nagyon hosszú itt a kivoltási folyamatok, hogy így fogalmazzak. Nyilván egy nagyon fontos különbség, ami azt gondolom, hogy nagyon szemlelődő, hogyha valaki mondjuk felült egy prospektust, ami a finn oktatási rendszerről szól, akkor sokszor benne van, hogy mi a finn oktatási rendszernek az alapelemei, a alapértékei. És az első elem, ami oda van írva, az a trust, hogy bizalom. És ugye ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy az intézményrendszerben nyilván vannak érdekkülönbségek, nyilván van, hogy a szereplők nem feltétlenül gondolják azt, hogy a másik szereplő az azt képvisel, amit mond, hasonló dolgok lennének, de azért mégis az egész rendszernek az alapműködési eleme azért összességében még csak bizalmi logikát próbálja még érvényesíteni. És így azért sokkal inkább megvalósíthatóak a reformok, pláne, hogyha ezt egyébként a tényleges működés is valamennyire alátámasztja. Ahogy olyan rendszerben, amiben azért rángolódik a kormány folyamatosan a szerződéseket kötünk, amiket aztán megszegünk, vagy mi magunk sem gondolunk azért komolyan, amilyen nagyon sok esetben ellenőrzési kontroll, bizalmatlansági logikákra épül, ott azért egész más az intézmények reformokkal kapcsolatos hozzáállása, a szereplőknek a reformokkal kapcsolatos hozzáállása. Tehát én azt gondolom azért, hogy a közép-európai
erről, hogy inkább egy alapvetően bizalmatlan helyzetből indul ki, és egy bizalmatlan helyzetben reformokat végigbevinni, az teljesen más folyamat, mint egy alapvetően bizalmi közegben. Még akkor is, hogyha ugyanazokat a struktúrákat akarjuk megvalósítani, valószínűleg a folyamat eléggé más lesz, és nyilván erre tekintettel kell lenni. Ez egyébként azt is jelenti, hogy nyilván a FIM modell az egyszerűen nem másolható. Lehet, hogy alkalmilag igen, hogy hasonló dolgokat akarunk csinálni, de folyamatában ez egyáltalán nem biztos, hogy ez így végig menne. Ugye most éppen óriási reformok zajlanak, mondjuk Lengyelországban. Lengyelországban 2-3 ezer fős konferenciák, Republic of Science, Congress of Science típusú konferenciák vannak, és véleménycserés folyamatok vannak, ahol a kormányzat megpróbálja szondáztatni azt, hogy meg megmondja a különböző érinteteket abban, hogy a reform folyamatot szeretnék keretezni, megcsinálni. Tehát, hogy ott is azért van egy nagyon erős kapcsolódás mondjuk a szférához. Ott sem tűnő a folyamat.
Mennyire jött Finországban belső kezdeményezésként az egyetemi oldalról? Itt ugye látjuk, hogy egy-egy egyetemben felmerült korábban, de nem sikerült igazából kilobizni, átvinni azt, hogy a fenntartóváltás megtörténjen. Mennyire volt az ott egy olyan szinten elfogadott igény, ami majdnem minden egyetemnél valamilyen szinten felmerült?
Az Altó esetében, ami érdekes volt az, hogy ez maga az egyik társadalmi egyik tagintézménynek a rektorától jött maga a kezdeményezés, hogy legyen integráció az intézmények között. Ezt azért eléggé feltarolta az ipar, a társintézmények kevésbé. A többi egyetem esetében azért én azt gondolom, hogy ott is volt egyfajta félelemmel tartózkodás a dolgoktól. Nyilván azt gondolom, hogy ott is azért megosztotta. Voltak is valószínűleg támogató, de hogy az ezt ellenző típusú írások azért ilyen sokszor írnak arról, hogy azért nem biztosak abban, hogy ebből mi fog kisülni, tehát azért ott is meg volt ez a fajta bizonytalanság, még akkor is, hogy a közeg alapvetően más volt. Nyilván az állami keret, meg a megszokott kereteknek a folytatása az mindig egy kevésbé kockázatos megoldás. És én azt gondolom, hogy itt felmerült, hogy nem lépnek át az intézmények más típusú formákba, azért, mert én azt gondolom, hogy az is szerepet játszott, hogy egy olyan forma, amit ismerünk még, hogyha valamivel rosszabb is, mint a potenciálisan bizonytalanságot hordozó, de lehet, hogy jó forma, akkor az emberek hajlamosabbak inkább a biztos, kiskockázatú, de adott esetben rosszabbat választani, mint a sokkal bizonytalanabbat, amiben van esetleg potenciálisan nagyobb. És ezt gondolom azért a finnek mindig biztos, hogy megvan ezek a logikán.
Szerintem Magyarországon nagyon gyenge a implementációs a kultúra. Tehát a szakpolitikai fejlesztéseket borzasztó gyengén viszünk át a gyakorlatba bármilyen szektorban. Igazából nem is gondolom, hogy átviszünk, hogy tudatosan lehet jelen valamikor kormányzati szereplő, akinek ezt nagy zsennie kellene. De hogy azért nekem a kérdés az jut eszembe, hogy mi az intézmény. Tehát hogy az intézmény rektor az intézmény, hogyha ő akarja, akkor az intézmény akarja. Hogy indul ez? Tehát, hogy...
És akkor visszajött a bizalomhoz, csak annak a
nem az egyetem és a kormányzat, hanem az egyetem és a saját vezetője közötti bizalomról beszélünk. Tehát én azt nagyon nehezen tudom elképzelni Magyarországon intézményt, hogy elkészítsen, hogy olyan modellváltásban, amit ő nem akar, vagy amit az ő szenátus döntéstől forma nem fog jóvá hagyni. Persze az egy kérdés, hogyha egyébként az jóvá hagyja, akkor azt jelenti, hogy az intézmény is jóvá hagyta, mint ahogy most éppen akkor lehet, hogy az intézmény közössége az intézmény vezetőire gondolja azt, hogy az intézmény akarata lenni, akar valamit csinálni. Hát ezek olyan kérdések, amiket felteszünk, hogy értelmük abban a szempontból nincs-e, hogy magától értetődőnek kéne annak lennie, hogyha egy intézmény vezetése jelzi azt valakinek, hogy ha hol engem az érdekel, mert én is úgy érzem, hogy most már magamtól nem tudok tovább fejlődni, és kéne nekem valami teljesen más környezet, akkor az valami olyasmi úton indul el, ami az intézmény érdeke, emögött van valamilyen belső konszenzus, vagy ha nincs, akkor lesz. Tehát, hogy csak ez megint egy kérdés, hogy hogyan képzelünk el egy ilyen folyamatot, és hogy hogyan kell ezt menedzselni. Először kéne, hogy legyen modell, és aztán kéne rá jelentkezni, mint ami volt 2018-ban, vagy ha más oldalról nézem, akkor az nem egy nem értek ebben egyet, ez nem egy jó modell, hogy azt mondjuk, hogy akkor ha akarod, akkor találd ki. Amiben ugye egy olyan bizonytalanság van, ami egy bizalmatlanság között, de mindenkit szétfeszít, hogy úristen, mit csinálnak itt velünk. Tehát én azt gondolom, hogy egy olyan helyzetben vagyunk most, Finnországban, nem tudom, hogy ez ennyire kaotikus volt-e, azt gondolom, hogy a bizalom magas szintje nem, amiben mindenki igazából a várakozásait vetíti rá erre a folyamatra. Ha valaki nagyon szkeptikus, akkor azt gondolja, hogy itt szemben marad szárazon és vérben marad testben. Aki nagyon optimista, az pedig azt gondolja, hogy végre a Magyar Bálintól a Kalkovics László tartói ív körbeért, és akkor elindulunk azon az úton, hogy már tök régen el kellett volna indulni. Mind a kettő reális. Ugye én egy dologra így nem fel a figyelmet, hogy azt, ami félelmeink vannak ezzel kapcsolatban, szerintem tök logikusak, meg racionálisak, ami az ragaszkodunk, az meg nem érdemes ragaszkodni, mert alapvetően nincsen benne érdemi jó.
No, de az, hogy mik a várakozásaink, azért ezt nagyon befolyásolja az, és nagyon érdekel a véleményetek erről, hogy végül is 2010 óta mi történik a magyar felsőoktatásban, milyen policy mentén alakítja a kormány a felsőoktatás dolgait is. Ahhoz képest azt látjuk, hogy ez a Corvinus-os kísérlet, ez nagyon más szempontokról szól, amikor a miniszter a Corvinus átalakítása kapcsán nyilatkozik, olyan mondatokat mond, ami egyébként a magyar felsőoktatás 2010 óta tartó átalakítása során nem merültek föl szempontként. Elképzelhetőnek tartjátok-e, hogy ilyen ellenmondásos környezetben is sikeresen tud kiválni egy egyetem ebből a magyar felsőoktatás szövetéből, és még önálló útra, hogy nem okoz-e ez hosszú távon, vagy rövid távon is ellenmondásokat, hogy bonyolultnak feltette, kemény a tartalmas.
Én röviden megpróbáltam válaszolni, tehát egyrészt szerintem sok mind lefolyt a 2010 óta kiderült miniszterek és oktatási felelős fejlesztés államtitkár nyomán. És hogy ebben a hazai ilyen szakpolitikai kultúrában ezek a cikk-cakszerű irányváltások szerintem részben ebből adódóan is benne vannak. Tehát nincs egy alapkonszenzusunk, és mindig aki felel érte, és akinek a meghorralóbb ereje bír lenni, vagy bír felülni, nagyjából az az irány abból lesz valami. Én ebből a szempontból nem érzek igazából erőteljes koncepció, hogy nyilván a fokozatváltás stratégia az egy olyan általános, egyébként a nemzetközi felsőoktatás alapvető trendjeivel szerintem összhangban lévő ilyen iránygyűjtemény, amire nagyon sok minden ráhúzható, ez a mostani folyamat is, tehát ha akarom, kirolvasom a sorokból, és mindig is ez volt benne. Azért, ha visszagondolok, akkor ez nem biztos, hogy a mindennapokban láttam volna. Ahogyan most is egyébként egy kicsit így az érződik, hogy ez az egész folyamat azért valahol, mint hogyha én nem vagyok abban biztos, hogy az oktatásért felelős területről irányított folyamat, vagy olyan, mint hogyha ez ilyen nagyon sok szereplős játék lenne, mint ahogy egyébként inkább erre akartam utalni, csak sokára találtam meg az eredeti gondolatomat, bocsánat, hogy amúgy a 2010 óta tartó felsőoktatási irányításnak egy nagyon határozott irány szerintem van, ez pedig az, hogy a felsőoktatásnak elkezdett nagyon sokféle gazdája lenni. Tehát hogy az egy nagyon érdekes dolog, említettem, hogy a fenntartói szerep az mint hogyha egy nem lenne, és hogy ezzel elkezdtek ilyen természetes kitülemkedések támadni. Gondoljuk csak a Nemzeti Közszolgálati Egyetemre, ami ugye egy hirtelen lett egy másik fenntartó, meg egy teljesen másik tulajdonos itt a magyar felsőoktatási szeletére, képzési területére. És vannak még olyan felsőoktatási intézmények, amik hát valamilyen jól beazonosítható közigazgatási, vagy politikai szereplőnek a nem tudom én, ilyen fejlesztési szférájába tartozik. És hogy valahol ez a modellváltás is egy kicsit olyan, mint hogyha még így az oktatási államtitkárság, vagy az oktatási irányítás még teljes egészében nem állt volna rá erre a trackre, ellenben az oktatási államtitkár részéről meg egyértelmű kommunikációs üzenetek vannak, hogy ez jó irány, és ez kell, mert a vállalatipari együttműködés, gazdaságfejlesztési, innovációs ökoszisztéma, stb. Hogy ez az irány, és ez kell ahhoz. Tehát, hogy megint ez a többfejűség, ez szerintem egy ilyen sajátos jelenség 2010 óta, ami korábban nem volt.
teljesen egyetértek a Péternek az alapodásával, hogy főleg 2010-14 között ez teljesen szépen bolódott, és gyakorlatilag a kormányzaton belül a felsőoktatás az a harmadik-negyedik szintre szorult vissza. Volt olyan időszak, amikor négy különböző minisztérium volt a gazdája, hiszen gondolom belül volt a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, a Nemzeti Gazdasági Minisztérium, a Nemzeti Erőforrások Minisztérium is volt, amikor még a miniszterelnöki hivatal, vagy állam, nem is tudom, volt állam szerintem a nevű, de hogy ők állni a hallgatókon, akkor éppen a hallgatók küntettek, a stratégiák átoknak a laboratóriumok. Tehát még voltak nagyon sajátos időszakok, amikor tényleg nagyon sok érdekcsoport volt. És ez mutatta azt, hogy nem volt igazán olyan szereplő, aki ezt ugye túl tudta képviselni, és magából összpontosította volna azokat az irányokat. Én azt gondolom, hogy a mostani időszak is kicsit ilyen, hiszen már eleve kezd kétfelé tagolódni a felsőoktatásnak a mondjuk képviselete, de mégis azért van egy elég jól megadható irány, és van azért egy-két olyan szereplő, nyilván a Palkovics miniszterünk meginkább, aki azért egy világos arcot próbál ennek a dolognak adni. És ez bizonyos értelemben jó tesz a felsőoktatáson, mert van nagyon jó beazonosítható irány, vagy szereplő, aki azért valamilyen irányba próbál mozogni, tehát sokkal inkább láthatóak azok a mozgások, amiket szeretnénk, függetlenül attól, hogy ezzel most mennyire értünk egyet, vagy nem értünk egyet. És akkor nyilván neki van ilyen szándéka, hogy körülötte vannak ilyen szándékok, akkor ez most meg tud bármilyen jelenni. Azért azt is érdemes hozzátenni, hogy arra is volt azért már egy hosszabb idő óta igény, hogy ezek ilyen pilotkísérletként induljanak el, vagy pályakísérletként induljanak el. És azért azok, amiket itt a Péter felrakott, mert amikből a mostani felsőoktatás egészére hirtelen kivetített változások következnek, azok eredetileg néhány intézmény pályakísérleteként fogalmazódnak meg. És azt, hogy ez most hirtelen mérlet az egész felsőoktatásra egy ilyen általános modellértékű történet, az egy érdekes kérdés. Erre nekem kevésbé van rálátásom.
Annyi? Fölegyének után ugyanez a miniszter vezette be a kancellária rendszert, ami ugye az autonómia csökkentés, centralizáció, minél nagyobb rálátás és póráz az egyetemek felé. Tehát ez ellenmondani van.
Ez kicsit ellenmondásban van, de azért azt is lássuk be, hogyha alapvetően bevezeti a kancellária rendszert, és azt mondja, hogy egyébként kiemelett három intézmény, amin elkezdek valamilyen megoldást tesztelni, akkor ez az irigyő magában nem lenne ellentmondásba. Ha azt mondom, hogy most bevezetem a kancellári rendszert, és már az egész magyar felsőoktatásban valami tök más modellt vezetek be, akkor igen. De egyelőre én azt nem látom, hogy az alternatív modellek azok most a teljes magyar felsőoktatást érintik, vagy csak bizonyos intézményeket érintik, hogy milyen körről beszélünk. Ráadásul az egész modellkísérletes történet eredeti kiindulásban a Corvinus Egyetem a tudomásom szerint még nem is érintette volna. Tehát ez egy kicsit később került előtérbe, vagy kicsit más módon került, azt gondolom képbe. És ilyen módon erre azért lehet valamiféle kísérletezésként tekinteni, mert aztán most valahogy kap egy jellert, és hirtelen elkezdenek más intézmények is ezért érdeklődni.
Nekem két dolog jutott eszembe, az egyik az ismert, hogy az üléspont határozza meg az álláspontot, tehát az államtitkár, oktatási államtitkárként a világos válságmenedzsmentet csinált a felsőoktatásban a Balkon is, tehát ez a kancellárs, az állammenedzsment történet volt, és amikor átkerült egy másik székbe, ahol már nem a felsős válságmenedzselése, hanem egyfajta innovációs ökoszisztéma kiépítése, fejlesztési stratégiai történet, onnantól az egész máshogy tud viszonyulni ehhez a kérdéshez, és én ezt érzékelem ebben a dologban, viszont a másik pedig az, hogy ez egy politikai folyamat, tehát azért, hogy került a Corvinus a képbe ilyen hirtelen, azt nem tudom, hogy valaha is meg tudjuk-e, de hogy ez sincs rendesen menedzselve ez a történet az állami gazgatás szintjén, hanem a Corvinus meg be van dobva a mély vízbe, mondva, hogy találja ki, és járja ki az egyes kormányzati szereplőknél a megoldásnak részleteit, amely kormányzati szereplők viszont nem nagyon értenek egyet ebben az irányjal, tehát rendre visszapattan a Corvinus vezetés ezekből a dolgokba, akkor szólnak a Palkovicsnak, a Palkovics egyen följe, akkor onnan jön a megerősítés, tehát hogy van egy olyan furcsa háttér folyamat ebben az egészben, amiben az látszik, hogy ez nem egy elhatározott kormányzati irány, itt van egy-két-három pilot, és tessék mindenkinek támogatni, és egy adott keret vagy cél érdekében együttműködni, hanem ezek ilyen ilyen alkalmi megoldások mentén zajlik, és nyilván akiben benne van, annak mindig az, hogy jár a fejében, vajon meddig vannak ott a szereplők, és akik adott esetben jót állnak azért, hogy én tudok előre menni. Ez egy abszolút kockázatos dolog, hogy egy-egy kulcs szereplő kiesik, megváltozik, akkor lehet, hogy az egész történet véget ér. Így pedig elég nehéz itt visszatérek arra, hogy korábban jön bizalom, hogy hosszú táv, azért ez egy kockázatos.
Megnyitnánk a beszélgetést, és csak annyit kérek, hogy az idő, mivel még van egy kerekasztal, hogy viszonylag röviden fogalmazzák meg a kérdéseiket.
Kettő dolgot kérdeznék, de nagyon röviden. Az egyik, hogy szó esett a Szövetkezeti Egyetemről, hogy erről egy kicsit hallhatnánk el, és a másik, hogy hogy illik bele ebbe az egész rendszerbe, vagy hogy illenek bele a magánegyetemek.
A magánegyetemek nyilván az egy olyan működési struktúra, ami annyiban lehet érdekes, hogy azért a magánegyetemeknél is van egy saját fenntartó, és valahogyan működik az egyetem, és ennek is sokféle konstellációja képzelhető el. Ugye, ha csak az alapítványi gondolatkörből indulunk ki, akkor itt rögtön lehet látni csak Magyarországon az Andrássyt, vagy bizonyos értelemben lehet látni a CEU-t. Tehát ott azért látunk olyan mintákat, amik akár mintaként is szolgálhatnának. Ami miatt én azt gondolom, hogy a finn példa az egy érdekes történet, hogy jellemzően egy magánintézményként jön létre, és mögé teszik az alapítók valamilyen támogatást. A finn esetben viszont arról van szó, hogy egy állami intézmény megy át magánjellegű intézménybe, vagy magánintézménybe, és ilyen példából azért nem nagyon lehet sokat találni. És ezért szerintem ez egy különösen érdekes példa. A Szövetkezeti Egyetem az annyiban érdekes, hogy ugye a szövetkezet az alapvetően úgy működik, hogy a tagok saját maguk dolgoznak az adott intézményben, és a tagoknak ilyen szövetkezeti jegyet kell úgy általában venniük. És utána ezek, akik rendelkeznek ilyen jegyekkel, azok a döntéshozási struktúrákat kialakítják. Most egy szövetkezeti egyetem is alapvetően ezen az elven működik, ahol az oktatók alapvetően szövetkezeti tagok, sőt maguk hozzák létre azokat a döntéshozási struktúrákat, amiket aztán működtetnek. Nyilván ebben komoly kockázat van, hiszen ez kell valamilyen tőke, ugyanúgy kellene dolgok, tehát azért ez nem egyik napra a másikra megy. De az a példa, amit én röviden be akartam mutatni, az egy olyan szövetkezeti egyetem, ami azért egy spanyol szövetkezeti nagyvállalat keretében működik. Ez egy, nem tudom, egy 10-akárhány milliárdos árbevételre rendelkező cégcsoport, aminek a nagy része ilyen kis tagszövetkezetekből áll, amik aztán valamilyen formában működnek. És egyébként ez a Mondragon Egyetem is úgy működik, hogy a három kara, az pontosabban négy karából három kara, az egy-egy szövetkezet, aminek az oktatók azok a szövetkezeti tagjai. És bizony úgy néz ki ez a dolog, hogy ha a szövetkezetnek nagyon rosszul megy, akkor ott vagy az oktató szeretne pótbevételt más szövetkezetből, a cégcsoportból, vagy csökken a fizetésük, mint ahogy ez például a válság esetén meg is történt, és aztán később ezt persze pótolják, de ők maguk a tulajdonosai ennek a dolognak, és így aztán nagyon érdekeltek is abban, hogy ez jól működtessék, és nagyon oda figyelnek arra, hogy ennek hogyan kell működnie. Nagyon-nagyon izgalmas modell, és mondom, Angliában ezzel most elkezdtek nyilván elég periférián még, de azért elkezdtek ezen gondolkodni, és van elég sok konferencia, még írás, ami ezzel a modellel kezdettel foglalkozni.
Az alapítványhoz csak egy szempontot szeretnék mondani.
Ez nem
bekapcsolódik. Hogy az András által bemutatott kísérletek a modellváltásra kivétel nélkül azzal operáltak, hogy valamilyen teljesen új közügyi konstrukciót akartak létrehozni a meglévő szervezett rendszerbe. Ugye bemutatott modellek között a középső is erre az volt rá, de az alapítványi verzió, és itt jönnek képbe a magánegyetemek, az egy létező konstrukció. Magyarországon vannak magánegyetemek. Az ő működésük szabályozott a felsőoktatási törvényben. A finanszírozástól kezdve a szabályozási háttérig igazából minden rendelkezésre áll, minimális jogalkotási feladatot igényel, a nehézség inkább az állami tulajdonképpen az alapítvány létrehozása és az alapítvány egyetem viszonylag egyszerűnek a rendezése. Igazából ez a lényeg, mert ez viszont a törvény nem rendezi, mert egy magánegyetem esetében semmi köze hozzá.
Én arról szeretnék kérdezni, hogy egy csatahelyzetet látunk talán. Mert hogy azt mondtuk, hogy egy csomó ellenérdeket van a kormányzati szervek között abban, hogy egyáltalán történjen valami. Azt látjuk, hogy bizalmatlanság van, azt látjuk, hogy a belső mechanizmusok azok nem működnek. Ennek következtében belülről nem tudják a problémákat megoldani, meg nem is igazából a belső problémák. Hogy hát akkor mi? Tehát akkor ahhoz, hogy ténylegesen változzon a helyzet, eddig egy megoldásunkat hallottunk, az az volt, hogy nem érdemes egy rosszhoz ragaszkodni, és ugorjunk bele abba, hogy valami változzon. De hát nyilván azt is szeretnénk, hogy valami jó irányba változzon, tehát hogy erről mit gondoltok?
Én azt, hogy Magyarországon ugye hagyományosan és évtizedekig a rossz a szakpolitikai koordináció, tehát az, hogy egy kormányzatnak különféle elemei egymással nem értenek egyet, tehát semmi újdonság nincs, és akár kormányzati szinten, akár mondjuk egy intézményben azt látjuk, hogy akkor történik valami kiugrás, hogy ezt egy valaki tartósan elkötelezetten képviseli. Most éppen ez egy miniszter személye, korábban államtitkár, de hogyha van egy olyan rektor, aki nagyon akar valamit, az keresztül tud vinni, hogyha nagyon állhatatosan és kitartóan tudja képviselni, akkor tud egy kommunizációt elintézni, vagy átvinni az intézményét egy másik fajta formában. És ezekre az ilyen alkalmi kiugrásokra vannak példáink a múltból tulajdonképpen. És én is arra számítok, hogy most is ez lesz, egy vagy két esetben át fog menni ez a dolog sikeresen, és lehet, hogy a harmadik ilyen nekirugaszkodás már nem fog tudni átugrani ezeken az akadályokon, amik itt vannak, mert a képviselő miniszter már nem érdekelt egy harmadik negyedikbe, az intézményvezetése nem annyira elkötelezett, és a többi. Csak ezek megmaradnak ilyen érdekes kísérletnek, adott esetben sikerül is, és néhány év múlva tudunk összehasonlító elemzéseket csinálni, hogy ez miért volt jó vagy kevésbé.
Én
azt
két dologban látom, vagy egy dologban látom az előmenetet, a másikban meg a helyzetet igazából nem látom teljesen paradoxusnak. Az előmenetet én abban látnám, hogyha ha lennének pilotok, lennének olyan intézmények, amik el akarnak indulni ezen az úton. Lehetőség szerint út végén valami konszenzus lenne erről, tehát hogy az intézmény tényleg egész akkor. Mindenki úgy értse, hogy akkor azt az intézmény akarja, nem csak bizonyos szereplőt. És ha vannak pilotok és ezeket lehet értékelni, akkor utána az egész ágazat, hogy annak egy része szempontjából meg lehet nyitni ezeket az utakat, úgyhogy ne legyenek nagy sérülések ebből, viszont az előnyök kiapnázva ott legyenek. Amúgy meg, hogyha azt a folyamatot nézem, aminek elemeit itt látjuk így úgy tematizált vagy szűrt sajtón keresztül, meg van, aki nyilván ebben benne él ugye a Corvinuson, ott meg azt látom, hogy most a folyamatmenedzserését nem akarom minősíteni, hogy ez jó vagy rossz, de végül is az történik, aminek történnie kell. Tehát a szereplők, az érintettek vitatkoznak a vezetőkkel és a változás menedzserükkel arról, hogy mik legyenek ennek az átalakulásnak a részletei. Ugye ez a kérdés persze, hogy ezt lehetne jó menetben csinálni, vagy ez előtte kellett volna, és csak utána kormányhatározat, vagy előtte, de hogy akkor mire föl találja ki. Vagy. Tehát ez egy tök bonyolult folyamat, hogy mikor kell, hogy történjen, és én azt gondolom, hogy vannak olyan konfliktusok, amik még nem megúszhatók. Tehát, hogy persze, a közalkalmazókból mentések leszünk, abból lesznek óriási kockázatok, és lehetnek belőle nagy nyereségek. De ezt le kell vitatkozni, más az érdeke a munkáltatónak, mint a munkavállalónak. Mind a kettő el fog menni a falig, és remélhetőleg majd valahol középen ez találkozik. De van még ezer ilyen kérdés a szervezettel, a finanszírozással egyébben kapcsolatban. Ezek nem megúszható viták. Én azt gondolom, hogy ez a szerencsés helyzet, hogy most van egy fél év, amíg ezt egy intézményen belül ki lehet találni. Azt szeretném magam részéről, hogy lenne több intézmény, hogy például nehézség jöjjön a felszínre és találnak rá megoldást. Persze azt megismétlem, hogy tök könnyen beszélek, mert nem vagyok benne, hogy nem az én egzisztenciámat érinti, és ennek tudatában mondom azt, hogy ezek szerintem fontos kísérletek, és az még természetes, hogy ebből most sajnos vita van. De hát a kérdés az, hogy ezek megoldható, kiizzadható konszenzusok el.
Én egy-két dolgot tennék hozzá, az egyik azért az, hogy szerintem ez azért alapvetően pozitív képekről szól. Tehát az, hogy egy intézmény gondolkodhat, vagy intézmények gondolkodhatnak abban, hogy milyen formában szeretnének működni, én ezt azért alapvetően egy pozitív dolognak gondolom. Mert hogy nem válságot menedzselünk, még nem tudom mi, hanem azt lehet kitalálni, hogy egy jövőben milyen keretekben, vagy struktúrában akarok működni. másik dolog pedig az, hogy nyilván ez egy rendkívül bizonytalan dolog, amiben maga a jövőkép, az eszközrendszer is alakul. Tehát itt azért egy iteratív folyamatról van szó, amiben benne van az, hogy egy ponton azt mondom, hogy áll, aztán nem tudom, még három egységgel később kiderül, hogy teljesen mégsem lehet. Egyszerűen azért, mert menet közben, ahogy a szereplők elkezdik felfekteni és elmélyíteni a dolgokat, kiderül, hogy mégsem az igazán járható út. És ha egyszerre várjuk el egy ilyen folyamattól azt, hogy végig konzekvens legyen, meg azt, hogy teljesen kiszámítható legyen és jó eredményeket hozzon, akkor ezek nem fognak egyszerre lenni. Mert ha végig konzekvens vagyok, akkor a folyamat elején, amit mondok, az lehet, hogy a folyamat végére már nem hatékony. Ha meg azt mondom, hogy a eredményes, meg hatékony, meg az szereplők érdekeit figyelembe vevő dolgot akarom csinálni, akkor meg lehet, hogy azt kell feladnom, amit az elején mondtam, meg kiderül, hogy az úgy mégse jó. De ez ugye adott esetben hitelességi válságot is okozhat, és ebben nagyon fogjuk belekapaszkodni azoknak, akik ebben adott esetben ellenérdekeltek, mert akkor mondhatják azt, hogy de az elején azt mondtam, hogy ez így lesz, aztán most mégse így lesz, de hogy pont ez a dolognak a nehézsége, hogy ez egy eléggé alakuló történet, amiben inkább az lenne a fontos, hogy a szereplők ténylegesen tudjanak ezekről beszélni, ténylegesen tudjanak ezekről vitatkozni, és erről folyjon valódi diszkuszió. És azt gondolom, hogy ennek egyébként adottak a keretei, meg a feltételei, meg a szereplőket, hogy ténylegesen belállnak, akkor azért kijöhet egy jó dolog.
Én erre szeretném egy nagyon kicsit ráerősíteni, hogy ugye az egész történet hogyan indult el, kidobta a kavicsot a vízbe, mondta 2014-ben, amikor látszott, hogy megkapja a kormányzati támogatást a kampuszának a teljes megújítására, csinált egy nagyon komoly szakmai anyagot, néhány száz oldalas olyan fejlesztési stratégiát, ami nem csak a kampusz fejlesztésére tért ki, hanem eredetileg végig gondolt, hogy mit szeretne csinálni a következő 30 évben, tehát mihez akar kampusz felújítani. És azt mondta, hogy ha itt lesz a felújított kampusz a új épületekkel, ezt valahogy működtetni kell azon szakmai tervek érdekében, amit elképzelünk, és azt nem lehet a jelenlegi körülmények között, tehát adott egy propozíciót a Palkovicsnak, hogy tessék elkezdeni elgondolkozni azon, hogy hogyan tudunk egész más módon működni a jövőben. Most erre akkor vevő volt a Palkovics, hogy ez kiterjedt egy csomó intézményre ezen a módon, hogy eddig beszéltünk, ez egy csomó véletlen is lehet benne, de az látszik belülről, hogy például a MOME vezetése azóta is azon gondolkodik, hogy ezt hogyan tudja fölépíteni, egy elképesztő erőforrás egyébként. Mi minden hova eljutottak, mélységében, szélességében, hogy a saját szervezetüket, a működésüket, a jövőjüket átgondolják, és azok a művészvezetők, akik akkoriban voltak, ma egészen profi módon menedzselik, illetve prezentálják azt, hogy ők mit akarnak, hogy akarják, hova akarnak eljutni, és az látszik, hogy nemzetközileg teljesen ott vannak gondolkodások azon szinten, ahol más ilyen nyugati, akár magán egyetemeket gondolkodnak. Tehát van ebben nagyon komoly erőforrás.
Még két kérdés van, és akkor utána rámennünk a kerek másikra.
Köszönöm. Az egyik kérdés az Kádácsnak, Péterhez, a másik Kovács Gergőhöz van. Dóra említette a Palkovics miniszternek a nyilatkozatát, ami összehangzott el, hogy mások is csatlakozhatnak a Corvinus mintájához. Ez emlékezetem szerint pontosan úgy hangzott el, hogy ehhez a folyamathoz csatlakozhatnak. És itt jönnék vissza Kádácsokat Péternek a modelljeihez, hogy a Corvinus mintát azt nem lehet átvinni a többire, mert nincs annyi pénz, amit az állam ebbe bele tudna tenni, hogy előre odaadja 40 évre a finanszírozásnak, a működésnek a költségeit. Tehát arra kérdezek rá, hogy az a középső modell összekapcsolva a FIM reformmal, az a Public Corporation, hasonlítaná-e? Tehát arról szólna-e, hogy megkapja az intézmény az ingó és ingatlan vagyonát, ellenben a működését azt pár éves szerződéssel a minisztérium fedezné, tehát a működési költségek azok, amikben függő maradna, illetve az irányítási struktúrája az úgy változna, hogy a szenátusa jutna bizonyos feltartó jogokhoz az ingó és ingatlan vagyonával kapcsolatban. Az alapítványi pedig abban különbözne egyrészt, hogy megkapja a működéshez való pénzt is, tehát nem kellene évente vagy pár éves szerződésekkel kapnia az államtól a pénzt. Másrészt viszont az autonómiája megnőne az államigazgatással szemben, viszont az egyetemnek csökkenne a kuratóriummal, az alapítványjal szemben. szemben, mert ott van az ember, akik sokkal szorosabban fogják a jelenlegi intézményt, a szenátusnak csökken. Tehát a jelenlegi önkormányzati intézmények, tanácsoknak a hatóköre megváltozik és csökken alapvetően, miközben ott lesz egy kuratórium a jelenlegi egyetem mellett, aki sokkal szorosabban és nagyon volt erővel a költségvetést, a gazdálkodást, az SMS-t benne, a szervezeti működése rendben lesznek, nem lesznek karom, a foglalkoztatási követelményrendszert és a hallgatókra vonatkozó szabályzatot is elfogadja, mint ahogy a Kárcsoportétel említett, hogy most azt a miniszterhez kéne, vagy ott hagyják végül is jóvá, most ott lesz az az X ember, aki ezt fogja hagyni. Tehát, hogy valami ilyesmi lenne a fő különbség a két forma között, vagy én ezt jól értettem. Tehát a Palkovics nem azt mondta, hogy alapítványra lehet átmenni, hanem be lehet csatlakozni a folyamatba az én értelmezésembe, és lehet erről igazából erről a második formáról, vagy középső formáról beszélgetni. Tudomásom szerint a Győr meg a MOME megpróbál kormányülésre bejutni decemberben, ezzel nem kerül kormányülésre, tehát hogy egyenlőre nem Kovács Gergőhöz a kérdésem, hogy én azt hallottam, hogy az ajtó átalakulásánál volt egy döccenő, tehát a tanárok meg a nem oktatók nagy része fogta a talapját és elment, ami egy ponton, mert hogy éppen bizalom kapcsán valami kommunikációs probléma, tehát hogy volt egy komoly nehézség, tehát ha mintának tekintjük akkor ez is egy kérdés lehet, hogy fogja magát és elmegy az oktatóknak, meg a nem oktatóknak jelentős
részében. Válaszolok a kérdés első felébe, de abban a szempontból, hogy próbálom egyértelmű lenni, hogy bizony szempontból már ilyen régóta beszéltünk arról, hogy mi is az egész folyamat. És hogy szerintem akivel nem is elhangzottak az intézmény nevek, tehát hogy abban a szempontból egyébként transzparens az egész, hogy nagyjából ugye az intézményi elkötelezettség mellett van egy egyéves előkészítési folyamat, ami már említésre került, ahol az intézmények nagyjából így ezen problémák mentén megpróbálták végigondolni számukra, hogy lennéz ki optimálisan egy új működési modell. Ezt a új működési modellt, ennek a mondjuk így nem a legmélyebb, de azért viszonylag mély szintjéig végig gondolták, hogy szerintük hogyan néz ki egy közjogi működési modell, hogy néz ki egy finanszírozási modell, hogy néz ki egy gazdálkodási környezet, hogy néz ki egy érdekeltségi rendszer, szerintük mi a viszony a fenntartóhoz, mi a testületi, egyéni vezetésnek az egymástól viszonylag működése. Ezt ők nagyjából leírták egy koncepcióba, és jelenleg ezzel próbálnak házalni, hogy az ezzel egyetértő közigazgatási szereplők, Kormányzás hasonlóan adjanak nekik arra mandátumot, hogy ők ennek a részletei intézményen belül kidolgozhassák. Ezek a modellek, amiket nagyjából itt felül mutattam, ezek azért, hogy mondjam, intézménybarát modellek. Tehát, hogy alapvetően az intézmények nézőpontjából készültek részleteiben, viszont a rendelkezés álló időenergia kapcsán ezek nem szintén nem a végletekig tüzel rá megoldások. Ha én úgy tudom, hogy a Corvinus Egyetem került, és mi se tudjuk pontosan, hogy hogyan került képbe, mint modellváltó intézmény, de egyszer csak képbe került, előzött is bizonyos szempontból. Én úgy tudom, hogy azokról az elképzelésekből, amiket ezek az intézmények kialakítottak az egyetem elvére felé, tehát hogy amit terveznek, az bizonyos elemekben ezekre épít, de amiben merőben eltér az, amit én is említettem, hogy egy teljesen más finanszírozási konstrukcióval gondolkodik, olyannal, amivel más folyamatban részvevő intézmény nem gondolkodott, és nem is tervez gondolkodni, és nem is hajlandó gondolkodni. Tehát minden más intézmény az abban gondolkodik, hogy az államnak feladta a finanszírozás, az államnak megrendel tőle különböző kérdési területeket, szolgáltatásokat meg is fog rendelni, mert szerintem jó képzéseket nyújtanak, ráadásul ez nem rövid, hanem hosszú távon fogja tőle megrendelni, és ettől neki kiszámolható összeműködése. Most ugye az a helyzet van, hogy az egyetlen intézményen kapott mandátumot arra, hogy gondolkodjon, az egy viszonylag egyszerű egyet és megismételhetetlen modellben kell gondolkodjon. Az egy valóban egy komoly kérdés, hogy a többi intézmény megkapja a lehetőséget arra, hogy saját maga gondolkodjon az saját maguk által kialakított javaslatok mentén. Én bízom, hogy megkapják ezt a lehetőséget. Azt gondolom, hogy ott is ugyanúgy lesznek beszélgetések, konfliktusok, érdek, különbségek. Az mondjuk egy nagy kérdés, hogy működhet-e egyszerre háromféle pályot egyébként negyedféleképpen működő rendszer mellett. Úgyhogy vannak azért univerzális dolgok, mint a felvételben, nem tudom, rendelkezés álló finanszírozás. Tehát, hogy vannak olyan kérdések, amik nem teljesen világosak, de azt hiszem, hogy válaszolom a kérdést talán, de ja, még elmondom ki, hogy ilyen különbség a kettő modell között. Szerintem az alapítványi és az a saját maga vonatkozásában fenntartó jogokat gyakorló intézmény között két alapvető különbség van, és egy fontos hasonlóság. A hasonlóság az, hogy mind a kettő esetben kikerül az egyetem az államháztartás alól, és a korlátozások azok, vagy a működési nehézségek azok elvileg orvosolhatók, hogy sikerül, az persze a kérdés. A különbség az az, hogy az egyik esetben van valaki a minisztériumban és az intézmény között, a másik esetben meg nincs. Ez a különbség. A finanszírozás, a feladatellátás összes többi szempontjából nincs különbség, és az, hogy van-e valaki ott, az ugye meghatározza azt, hogy annak a valakinek, aki ott van, mondjuk egy alapítvány, annak milyen jogkörei vannak, milyen döntési, egyéb kompetenciával rendelkezik, akadémiai működési, vagyon, között területen. Ez az, ami igazából nincs kidolgozva. Viszont ez az egyik kulcskérdés nyilván intézmény működése autonómia szempontjából.
Négy rövid kommentem van. Az egyik az, az, hogy önmagában az, hogy van egy alapítvány fenntartó, az még többféle modellt is lehetővé tesz, mert lehet olyan, ahol van egy kuratórium és van egy bor, például ugye az András Egyetemben működik, de lehet olyan is, ahol kvázi a kuratórium az maga a bor. És ugye ezek egészen más típusú működési logikákat eredményeznek, mert az, hogy utána van egy kuratórium, ami beülnek bizonyos emberek, van egy bor, ami megáll valaki, akik aztán mondjuk az Andrássy esetében, hogy áll össze egy ilyen bold, ahol már sokkal több szereplőnek van állhatása. Tehát, hogy ebben azért sok minden van, és ezek ugye ilyenről semmit nem tudunk ilyen formán, hogy ez hogy fog kinézni. Tehát azt gondolom, ez alakuló, és nem mondom, sokféle ott van. A második dolog az az, hogy még annól, amikor ez a 2004-2005-ös felsőoktatási törvény reform volt, akkor ugye Barakonyi elég sokat cikkezett Barakonyi Károly arról, hogy milyen sokféle lehet a szerepelfogásai bornak. És ez megint olyasmi, amiről egyébként nem sokat tudunk, hiszen még magát a bornot sem tudjuk, de hogy lehet olyan bord, ami csak ilyen watchdog típusúan utólag ellenőriz bizonyos dolgokat, és nagyon sok mindent ráhagy az intézményre. Lehet olyan, aki mikromanagelni akar, meg lehet olyan, aki valahol a kettő között van. És ugye ő a maga Barakonyi is amellett írt, hogy ez a kettő között ilyen kurátor, gondoskodó a figyelő szerepfelfogása az, ami a célszerű, de hogy egyébként nyilván az, hogy a bornak magának milyen a szerepfelfogása, az nagyon sokat számít. Nem olyan régen jelent meg egy nagyon érdekes cikk, amelyik az ilyen fejlődő országok, mint Kazaksztán, meg India felsőoktatását elemezték, ahol ilyen bornok jelentek meg, és az egyik ilyen nagyon fontos elem az volt, hogy az új bornok, azoknak óriási szerep értelmezési problémáik vannak, mert egyszerűen nincsen hagyomány az országban, és hogy ez milyen dilemmákkal és nehézségekkel jár, és hogy ez hogyan befolyásolja magukat az intézményeket, és mit lehet vele kezdeni. És azt gondolom, hogy itt is mi elkezdünk egy ilyen bordosabb struktúrára átállni, ami azért jóval több annál, mint amit mondjuk most van a konzisztórium címen, akkor ez egy nagyon kulcskérdés lesz, hogy azok, akik benne ülnek, azok egyébként mennyire edukáltak, van-e tudatos gondolkodásuk arra, hogy milyen a szerepfelfogásuk. Mennyi időt szánnak erre a dologra? Egy nyugati egyetemen egy board az két napos üléseket tart, mondjuk évente 8-szor. Ha nálunk két óra az akarják, hogy a dolgokat zavarni, akkor az nyilván ilyen formának fog menni. A harmadik dolog, az az ALTO, ugye ezzel kapcsolatban volt a kérdés. Az ALTO-nál nagyon érdekes volt az a folyamat, ahogyan maga az egyetem létrejött, ugyanis ott azt mondta a kormányzat, hogy kedves ipari partnerek, itt van egy nagy kalap, mindenki próbáljon bele pénzt, és ha elég sokat beledobtok, akkor én is fogok beledobni, és ez lesz az induló alapítványi tőke. És nagyjából az akkor úgy állt össze emlékeim szerint, hogy 200 millió eurót kellett összekalapozni az induló egyetemnek, az ipari partnerektől, és azt hiszem, hogy a kormányzat talán 500 milliót tették hozzá, most lehet, hogy itt a rendszeresen. És ez egy komoly kockázatot tényezőnek látja az egyetem, és szeretné ezeket az arányokat jobban diversifikálni, mint csökkenteni, tehát ez is egy nagyon érdekes dolog. De hogy én a Corvinus kapcsán például egyáltalán nem látom a finanszírozási konstrukciót, és én azért nem vennék arra mérget, hogy most föláll ez, hogy van egy alapítvány, amiben van valamekkora függő, hogy egyébként ez azt jelenti, hogy akkor soha többet semmilyen formában állami forrásokhoz nem fog jutni az intézmény. Ezt én nem látom. És én ebben nem vagyok meggyőződve, hogy ez így van. Bizonyos forrásokhoz biztos nem, de lehet, hogy más forrásokhoz még igen. Ezt nem tudom. És ettől kezdve az egész finanszírozási konstrukciónak az átláthatósága, vagy a láthatóság ezen a ponton szerintem nagyon nehezen megítélhető, ha egyszerűen nem tudom azt, hogy milyen bevételi államok a forrásokkal nem tudom. És akkor végül a kérdésre a válasz, igen. Ugye a kérdés arra szól, hogy voltak, akik elmentek, és ez opció-e, és igen, természetesen. De nyilván az átalakulással rengeteg bizonytalanság jár, és ebben azt gondolom, hogy az Altó veszített, akkor biztosan, mondjuk a hosszú távon nézem, akkor azért azt gondolom, hogy az Altónak azért a respektje, meg a megítélése nemzetközi lábunk szerintem azért összességében nagyon jó. Zárójel, éppen most azon dolgozok, hogy olyan fénykutatót hozzak ide Magyarországra, aki az Altó Egyetemnek a működését úgy mutatja be, hogy ő ennek ott részese volt, és most már nem részese, hanem az Altón dolgozik, tehát tud egy kicsit olyan szempontból beszélni, hogy ő ezt hogy látta a belülről, és hogy ezt tudjam értékelni ilyen kritikai oldalról. Úgyhogy nagyon kíváncsi leszek, hogy belső nézőpontból, hogy fogja a témáról majd mondani.
Még nagyon-nagyon röviden elhangzott ez a volt kérdés. Azért, hogyha megnézzük a Gergő által felvetített kétféle finn lehetőséget, de ha belenézzük akár az osztrák példába, vagy más ilyen példákról bordok vannak, azt látjuk, hogy nagyon-nagyon körülményesen és ilyen patika mérlegen kimérve van, kitalálva az, hogy hogyan van a bordnak a hatásköre, az oda delegált tagoknak a ajánlása, a kinevezése, kiválasztása. Tehát, hogy ez egy mindenütt egy nagyon fontos, lényegi kulcstényezőnek van tekintve, ezért, hogyha a Corvinus jól körültekintően dolgozik, akkor megnézi ezt a rengeteg nemzetközi példát, hogy kellően kiegyensúlyozott, vagy a kockázatokat kellően csökkentse avval a konstrukcióval, amit ajánlani fog, vagy létrehoz. Miközben nagyon valószínű, hogy az első körben ki fog derülni egy csomó probléma a működésbe, tehát majd kell utólag cizelni.
És akkor még egy utolsó kérdés.
Én sokat beszéltetek arról, hogy ezt az egészet a piaci kompatibilitási igénye hajtja alapvetően, és én szeret, vagy jelentős részben, meg a sok marha szabályozásból való kibújás persze, azokat meg lehetne szüntetni a nélkül is, de mindegy. Az a kérdésem, hogy egy ilyen modellváltás hogy érinti azokat a tevékenységeket, amelyek lényegüknél fogva közfinanszírozottak, és lényegüknél fogva piacon nem jól működnek. Hol, ki, hogyan, mi alapján találja ki egy ilyen rendszerben, hogy az állam milyen szabályok szerint szabályozza ezeket, érinti-e ezt a problématikát egy ilyen átállás, mert hogy ezt a szabályrendszer kialakítását. Nem olyan nagyon jól sikerült, és mostanában rúgnak ki a eltekint körán ki embereket, pont azért, mert nem volt mód ezt 20 év alatt jól kitalálni. És ebben a gondolkodási folyamatban van-e szó arról, hogy az államnak a közfinanszírozó szerepével mi van? Például, utolsó, ha ez az átállás van, akkor az állami finanszírozás megnője annyival, hogy a nem profitorientált munkát végző oktató is azon a szinten legyen megfizetve, amit a piaci tevékenységből.
A kettő készítettem a választ, az egyik az, hogy én nekem a személyes meggyőződésem, tehát én nem értek egyet azzal a fő stratégiájával, hogy a felsőoktatásnak az lenne a legfontosabb és szinte egyetlen feladata, hogy a munkaerőpiac számára kitermelje a jövő műszaki menedzserét. Sokáig elgondolom azt, hogy az állampolgárok számára az érdeklődésüknek megfelelő képzést kellene nyújtani szolgáltatásként, hogy ezt majd a boldog felnőttek legyenek. De
azt gondolom, hogy ha ebből az alapállásból nézném azt, hogy az egyetemeknek hogyan kellene működniük, akkor is ugyanúgy szükség lenne a modellváltásra, mert a egyéni igények kielégítése ugyanúgy változtatást igényelne ezeken a pontokon, mint amik mondjuk a piacalú együttműködés és rugalmatlanság vonatkozásában szintén megjelennek problémaként. Szerintem ebben van egyébként egy félértés, mégpedig abból a szempontból, hogy az intézmények által végig gondolt modellváltás utáni struktúrában nem az történne, hogy az intézményeknek csak a vállalatokkal, a piaci szereplőkkel való együttműködését kell az államnak megfinanszírozni, vagy hogy azok lennének az értékteremtő tevékenységek. Nem. Az intézményeknek van egy alapfeladata, egy oktatási, szerintem kutatási, szerintem harmadik missziós alapfeladata is. Az államnak, hogyha ezeket elismeri értékként, legyen az asszilológus, esztéta, vagy nem tudom, kulturális menedzser, akkor ezt ugyanúgy meg fogja finanszírozni, feladatfinanszírozási szerződés keretében, mint a jövőben. A modellváltással az intézmények abban a helyzetben juthatnak, hogy azokkal a piaci szereplőkkel, ahol releváns és együtt tudnának működni, azokkal tényleg együtt tudnának működni. Tehát mondjuk az ELTE, nem az a kérdés, hogy az ELTE esztétika szakos hallgatói hogyan tudnak arra, nem tudom, milyen túlzelételt termelni, nem tudom kinek, hanem arról szól, hogyha ott a informatikai karra jön egy vállalat, aki azt mondja, hogy szeretnék egy közös, nem tudom én, VR labort csinálni veled, és akkor 5 évre jönjük alá egy megállapodást, akkor ne azt mondja a kancellár, hogy sajnálom, de élet úgy kötelezettségvállalás nem áll, mondom, pedig. Hanem akkor legyen neki egy olyan mozgásrendszere, amiben ezt megteheti. De a másik részére visszautalva viszont a mostani működési modellben sem érzem azt, hogy bármilyen szak biztonságban lenne, hiszen látunk arra példát, hogy állami egyetemként költségvetési szerként hogyan szűk meg majdnem, vagy tényleg szakok finanszírozása referenciák alapján. Vagy az egyetemek finanszírozását sem érzem olyan véletlenül nagy biztonságban, hiszen láttuk, hogy fegyorítani kellene az egyharmada egyik évből a másikra. Vagy, de mondhatnánk, ez egy ilyen példát. Tehát, hogy én még egyszer mondom, hogy nem érzem azt, hogy amihez ragaszkodunk, az olyan nagyon-nagyon jó volna. Teljességgel megértve azt, hogy ami felé rohanunk, azt meg mivel nem látjuk, ezért nem szívesen hatunk ebben a ködben előre. De fontos, hogy tartani a választ, hogy a piaci együttműködési képesség az szerintem nem a piacra nem értelmezhető tevékenység leépítésére szolgálna. Az én meglátásom szerint. Aztán, hogy erről ki mit gondolsz, nem tudom más érteni.
De az a baj, hogy amit az értékek finanszírozásáról mondasz, azt 20 éve is ugyanígy mondták, szó szerint, és arról, amit eddig beszéltetek, az égvilágon semmi szó nem esett arról, hogy mi alapján fog ezentúl a értékeket finanszírozni az állam, és nem fogja ezentúl teljesen függetlenül.
Egy kulisszatitok, ami lehet, hogy soha nem fog megvalósulni, de a intézmények finanszírozási javaslatában egyébként azzal, hogy az állam nem egy évre, hanem képzési, tehát 5 évre finanszíroz, és az intézmény megmondhatja, hogy mennyibe kerül az a képzés, az állam pedig megmondhatja, hogy válasz képes mennyit fog megrendelni, és ebben az előttelen vitában az állam elég nem rendelhet meg kevesebbet, mint amennyi az elmúlt 3 évben legtöbb megrendelése volt. És hogyha ez a finanszírozás mellemesen indul, akkor az 5 éves ületárgyás esetében ez nem csökkentető szakokként mondjuk 3-5%-nál nagyobb mértékben. Tehát vannak olyan beépített konstrukciók az elképzelt logikákban, amik őrzik ezeket az értékeket, sőt a kiindulási helyzetnél egy intézménybarát elvét többet forrás teremtő helyzetet állítanak elő, de ez egy vágyálom, ez egy javaslat, ami merő kérdés, hogy ezt bárki komolyan veszi el. De a szándékok azok ebben az nem mondhatnak, az intézmények oldaláról.
Itt a hiérték. Szóval most át alakítjuk egy kicsit a kerekasztalat. És arról fogunk beszélni, hogy hogyan is került a Corvinus a képbe, mert az évszázad diák kezdeményezésének sikerességéről fogunk beszélni, hiszen ez a modellváltás egy nyári egyetemen fogalmazódott meg a kormányvált, a Matthias Corvinus kollégium hallgatói fogalmaztak 6 pontot, és egy hónappal később a 6 pont megfogalmazása után kormány határozat szólt arról, hogy a Corvinusnál fenntartó ellátás lesz, és erről fogunk beszélni olyanokkal is, akik érintettek ebben a egyik kérdés, amit a szakértői panelban is nagyon feszített, az, hogy elindul ez a gondolkodás a modellváltásról, és ugye úgy tudjuk, hogy június 1-ével már az új modell szerint fog működni a Corvinus, hogy sokan tartanak attól, hogy ez egy egyetemi fogja tenni, és nagyon kiránta a felsőoktatás születéből a Corvinus. Ti éreztek, hogy önkéreznek-e veszélyt abban, hogy a társadalmi mobilitási, amúgy is nagyon szűk utakat, ez az új átalakítás, egy új struktúra veszélyeztető, vagy hogy még kevesebben fognak tudni nehezebb sorsú családok belülni az ország vezető egyetemének gazdasági képzésére, tehát vezető egyetemének.
Hát hadd válaszolja, rektor úr meg ezt
szóval. Hát önök bemutatkoznak, hogy mondjam, aki beszél.
Magyar Kicsit, és főleg Corvinusos minőséget vagyok ki, de esetleg a társadalmi politikus hallgatók szervezettel is ő. Szóval feltettük ezt a nyitott fórumon a kérdést, hogy mi a garancia arra, hogy nem gazdagok egyébként voltálni a Corvinus. Erre Lánci András annyit tudott válaszolni, hogy ez egy provokatív kérdés, és itt ezen felül semmilyen választ nem kaptunk tőle, még elkezdte fiszkálni a kérdezőt, így vizsgáztatni, hogy így definiálja, hogy mi a gazdag, ha már itt tanul, és hogy esetleg azt akarja el, hogy tehetségtelen szegények egyetemen legyünk. Hát én ezt alapvetően nem tartom a kérdésének. Szerintem abszolút annál ez a veszély, hogy a mostani rendszerben se jól működő mobilizációs funkcióját az egyetem betöltse a jövőben ezzel az új modellel. Tehát én nekem ez a folyamat, ami egy nehéz dolog,
de ebben az értelemben egy fontos szubjektív élmény, és ugye látjuk az utcákon és az országban is, hogy változik a szakszervezetekkel kapcsolatos kép, és ez az önkéntességnek, az önszerveződésnek, az így folyó csapatmunkának az élmények, az egy fontos dolog. És ha mondom még ezt, hogy én úgy vágtam bele tavaly egy éve, hogy azt gondoltam, hogy az országban a közélet durvulni fog és káoszosodik, de azzal a reménnyel kezdtem el csinálni, hogy az egyetemet azt egyfajta békeszigetének meg lehet tartani, és az átalakulás, ami ezután jött váratlanul, én bizonyos reményeket még mindig fűzött ehhez a dologhoz, az alapítványi formához és ehhez is, hogy jó viszonyokat lehet az egyetemen belül fenntartani, jó munkát még erről beszélni. Visszatérve a kérdésre, tehát az egyetem vezetése mindig hangsúlyozza, hogy fennmarad a jelenlegi nagyságrendben a hallgatói ösztöndíj, formát fog váltani, korvonni az ösztöndíjnek fogják hívni, de hasonló nagyságrendben marad meg, mint most az ösztöndíjas lehetőség. Ez egyben azt is jelenti, hogy ez főként állami pénzből fog lenni. Tehát a továbbiakban is lesz állami pénz az egyetemben, hallgatói ösztöndíjakra és hát a kutatási pénzek jelentős, pályázati pénzek jelentős részt is persze állami pénz. Tehát amit tudunk, az ez a kijelentés, hogy hasonló nagyságrendben, mint most, ezres nagyságrendben megmarad az ösztöndíj. Ez nem jelenti azt, hogy az összlétszám ne csökkenne esetleg.
És már gyorsan még a csúsztudiakkal, hogy hozzánk, lehet, hogy azóta ez egy új fejlemény, de egy hozzánk diákokhoz az információ jutottál, hogy ez 10, lehet 20%-kal csökkenik, hogy 60%-kal most 40%-os lesz az összlétszám aránya az
összhallgatóság az képest. Én Vigyi Péternek hívnak, nem vagyok oktatáskutató, felsőoktatási oktató vagyok, elég a szóoktatási tapasztalattal, de mint mezőközgazdász próbáltam a Hordonusz átalakítási programjának a következményét átramutatni. És a mobilitással kapcsolatban két dolgot kérdeztünk meg. Hogy mi lesz a jövőben, azt arra következtethetünk abból, hogy milyen szóbeli elkötelezedések hangoznak el az egyetem vezetése és az oktatáspolitika részéről. Márpedig ezekben a megnyilatkozásokban a társadalmi mobilitás hangsúlyos célként nem igen jelent meg. Ebből azért arra lehet következtetni, hogy ez nem egy magas prioritása az egyetem átalakítási programjának. A másik az kétségtelen, hogy szóbeli nyilatkozatban elhangzott, hogy az ingyenes helyek száma ösztöndi kormányosztani formájában fennmarad, de hogy milyen időhorizonton marad fenn, azt nem lehet tudni. Tehát lehet, hogy az indulás első 1-2 évében fennmarad, aztán az 5. vagy a 10. évben pedig akár lényeges mértékben is csökkenhet. Ennek pedig van valószínűsége, mert azt a magam kis gondolkodása alapján eléggé könnyen bizonyíthatónak látom, hogy a hallgatói tandíjaknak jelentős mértékben emelkedni kell a jövőben. Az egyetem pénzügyi háttere szinte elkerülhetetlenné teszi, hogy akár rövidebb távon is lényeges hallgatói tandíj emelésen ne kerülne sor. Ez pedig ahhoz vezet voltak éppen, hogy a hozzáférés az egyetemi helyekhez korlátozott.
Tavalyi felvételi évben a Jóvalószakotra koncentrálni felvett hallgatók 70%-ot állandatfinanszírozott. Ez nyilván, hogy az összes évfolyamot nézzük, aki már benne van, ez névileg kisebb, de mondjuk az összes hallgatói létszámnak olyan 65-70%-a az egyetemen jelenleg állandat finanszírozott a képzésben tanul. Ugye az eddig a sajtóból megismert modell alapján ez a hallgatói tömeg és ez az állami finanszírozási igény lenne az, ami egy nagyobb alapítói vagyon hozamából kiváltásra kerülne, és a jövőben is nagyságrendileg fenntartásra kerülne. Az én emlékeim szerint a
én még ezt a sajtóban olvastam. Az egyetemi fórumokon, az egyetemi vezetők arról beszéltek, hogy a finanszírozott, nem finanszírozott hallgatói arány változna meg, illetve a külföldi magyar hallgatói arány változna meg a régiek, vagy a külföldiek javára, illetve a fizetősök javára. Ugye az arányváltozás az nem jelent nominális csökkenést az egyik oldalon, hiszen az ugye úgy is változott, hogyha a másikat növeljük. Ugye itt az alapkérdés az, hogy mi van az egyetem stratégiájában, és mi van a üzleti tervekben. Hogyha van arra vonatkozóan elképzelés, hogy a jövőben hogyan alakulnak ezek a számok, már pedig ezek elhangzottak, akkor tök jól látni szerintem ezeket a becsléseket a hazai, külföldi, illetve a finanszírozott, nem finanszírozott hallgatói létszámról azért, hogy látható legyen, hogy akkor ez most nominális csökkenést jelent az egyik vagy másik oldalon, vagy pedig a másikon egyfajta bővülési tervet. És hogyha ezt látnánk a számokból, hogy új tényleg csökkentőnek legyek a finanszírozott helyeket, hogy új tényleg csökkentőnek legyek a hazai hallgatóknak a helyeit, és ennek rovására emelkedik a külföldi és a fizetős és változó arány, akkor van mi aggódni. Ha nem ez van benne, hanem az arány azért változik, mert a saját bevétel nő, akkor már csak az a kérdés, hogy ez felsőoktatási, oktatás, közgazdasági szempontból egy reális feltételezése is van, de ez a jövőkép. Én azt gondolom, hogy ez a jelentős finanszírozott hallgatói tömeg és az ezért járó jelentős állami támogatásnak a kiváltása az nagyon nagy feladat, és egy csomó bizonytalanság van ezzel kapcsolatban, hogy ez fenntartható lehet. Szerintem teljesen valid az a feltételezés, hogy úristen, mi lesz ezzel, és csökkenni fog-e. Ez jó lenne szerintem konkrét számokkal, hogy ezt tervel validálni. És egy utolsó gondolat, hogy én szerintem a Corvinus most sajnos most már régóta nem a társadalmi mobilitásról szól. Vagy tehetséggel lehet bejutni magas pontszámmal, vagy pedig a finanszírozott helyekkel szintén nem túl alacsony pontszámmal valaki bekerült, ott van hozzá tehetség, de ki tudja fizetni, akkor bekerül. Én azt nem pontosan látom, hogy ez hogyan változna meg a jövőben. Inkább azt gondolom, hogy az eddig kommunikációk, tehát az elit, a top 200-as cél, amelyik már régen megvan bizonyos szakokban, de tehát ez az elit egyetemi minőségben elit egyetemi cél, az azért igenis azt vetíti előre, hogy csak nagyon magas teljesítménnyel lehet majd el az egyetemre bejutni, és sajnos csak nagyon magas teljesítményt, az ma már a társadalom alsó rétegébe tartozó családok nem érik el, mert nem tehetik meg, hogy iskolák kívül megszerzik ezt a tudást. Tehát ő indirekt módon ugyan, de az eddigi trendeknek mondjuk az erősödése várható, de igaz az, hogy abszolút ez a nemzetközi top 100 a cél.
Azok a követelések, illetve óhajok, amik a Matthias Corvinusos diákoktól megjelent a sajtóban a minőségi oktatás javítása érdekében, az egyébként megjelent, és úgy kérdezem, akik bent vannak az egyetemen, illetve hogy szakértői oldalról látszottak-e, hogy a Corvinusnál valóban ezek a minőségi problémák fennálltak-e, ez egy belső vita volt, de korábban a megújulás igénye az szóba került, voltak erről a viták, hogy valahogy nem elég jó az oktatói járta, kevesebb vannak a piacokon a legjobbakat, nem tudják leszerzni, hogy ilyenek jelentek meg a hatalomban, hogy ne kelljen külföldre menni magas szintű üzleti képzésért a legtehetségesebb magyar diákoknak. Tehát az a kérdésem, hogy ez belülről megjelente, beszélgettek erről, voltak-e javítási ötletek, és hogy ez kívül a szakértői oldalon látszódott előre Corvinus valahogy nem annyira jó, vagy lehetne jobb, vagy lekerült-e a tétékről, fölkerült-e, hogy lehetne reform alá küldeni az intézményt.
Hát én diák oldalról nem nagyon tapasztaltam semmilyen közös diskurzus erről. Tehát engem Corvinusos hallgatóknak teljesen váratlan azért, hogy az MCC beadta ezt a 6 pontját, és az is váratlan azért, hogy ezzel kapcsolatban az
kollégák körében. Ők néha ígérgette, hogy majd erről csinál fórumokat és tájékoztat, megveszi a szükséges lépéseket, de ezeket nem történnek meg. Ilyen folyosói beszélgetésekben jelen benne van, hogy mit várhatunk a kórus átalakítására, de ez szervezetten a tudomásom szerint nem történt meg. Remélem, meg fog.
Tudom, hogy fordulok, korlátszóba képen ez a kérdések kicsit, tehát nem előre, hanem abból kiindulva, hogy és nem az NCC, hiszen azt senki sem tekintettek komoly felvetésnek a diákok. Inkább csak fölkapta a fejét mindenki az intézményben, hogy miért is mondanak most. Ő kérde, aztán pár napra jött a bejelentés, a felfogás, és akkor értem, hogy értem, hogy miért meg ilyet. De hogy én úgy tudom, erre vonatkozólag, ezt olyan hangod, amint vannak, hogy a előközépiskolából a diákok már az alapszak előtt elmennek külföldi egyetemekre, tehát a Corvinusra sem jönnek a legjobb eredményeket elérő középiskolából, már olyan arányban, mint ebben a neve külföldre mennek. De hogy ebben az irányban, ahogy a kérdés elhangzott, és az egész Corvinus átalakulásnak kapcsolatban, ugye úgy tudjuk, hogy nem készültek hatás tanulmányok, előzetes elképzelések, ellenben arról hallani a Kalkovics miniszter számára az időben készített egy tanulmány, ami megmondani ilyen kérdésekkel feszeget. Hogyha ennek az elgondolásáról van szó, akkor lehet, hogy az időhoz kellene fordulni, lehetett fordulni.
Házom itt az a kérdés, aztán akartam az eredetre is, hogy azokat a tanulmányokat készítettük, amikre hivatkoztam, hogy az intézményeknek készítettük, másik tanulmányokat ebben a folyamatban nem készítettünk, tehát csak az intézményekkel dolgoztunk és segítettük őket a saját elképzeléseik kialakításában, ezért láttunk rá valami szinten erre a folyamatra. Sajnos a korunk szerintem nem láttuk rá, tehát hogy az, hogy közben mi történt, ez nem voltak részesei. Viszont akartam válaszolni arra a kérdésre, hogy mi látszik a Corvinuson kívülről, és hogy van ide a felvetés. Hogy két dolog egyrészt, hogy szerintem a Corvinus Egyetem nem egy nem. Tehát, hogy vannak jelenleg is olyan képzései, meg területei, amik élmezőbe tartoznak, minősíthetők, és vannak olyanok, amik meg lokális, tehát mondjuk hazai jelentőségűek. Az kétségtelen szerintem, hogy a hazai felsőoktatásban, a versenytársaiknál presztízse magasabb a Corvinus Egyetemnek. Ha ezt nemzetközi dimenzióban nézzük, akkor csak bizonyos területek emelkednek ki. Szerintem a felsőoktatás egyébként hosszú távon nem relatív módon értékelhető. Én nagyon szeretem azokat az elemzéseket, amik arról szólnak, hogy a magyar felsőoktatás a ráfordításokhoz képest milyen jól teljesít. Tehát, hogyha azt nézzük, hogy mennyit fölött áll az állam, akkor ahhoz képest igenis szuper a 400-500-ig történő rangsorra érzés a különböző listánkban, mert hogy ekkor előforrásban nem tudod bejutni. És ezért teljesen valami mondás, csak egy felsőoktatási intézmény választó hallgatónak az, hogy egy árérték arányosan elfogadható termékhez jutok, az nem biztos, hogy egy releváns válasz. Ha a Corvinus Egyetem szeretne szerintem minőségben előrelépni, akkor szerintem abban egyetértünk, hogy valahova, akár a legjobb képzéseit tekintve is. Azt, hogy ez az átalakítás mennyiben szolgálja ezt, és hogy mennyiben tud az egész intézményekbe az ember elmozdulni, ezt megmondom őszintén, hogy nem látom még. Nagyon kíváncsian várom, hogy ennek hol vannak azok a pontjai, amik majd oda elvezetnek, hogy az tényleg így lesz. Az kétségtelen, hogy a tonna dollár, tehát hogy a nagyon sok pénz, az ehhez egy nagyon fontos feltételrendszer lehet. Tehát, hogyha erről van szó, lesz nagyon sok pénz arra, hogy a Corvinus Egyetem tudjon szuper oktatókat megfizetni, és a legtehetségesebb hallgatókat az ösztöndíjat adózani, és többet, most azt nem tudom végig mondani, nem tudom, hogy ez van benne, akkor szerintem van előmozdulási lehetőség. Az is még egy dolog, hogy az, hogy ezt az utat jól lövje be az egyetem vezetése, szerintem még az egy nagyon jó kérdés, mert itt még érzik egy ilyen szakmai
dilemmát, hogy akkor vajon a szűk, nagyszerű világszínvonalú mesterképzésen keresztül vezető az út a mennyekbe, vagy pedig a nagyon-nagyon jó alapképzésre épülnek azok a mesterképzési egyéb programok, amik egyébként előjöztek minket. Ebben, ha jól értem, akkor megoszlanak a vélemények is, mint hogyha ebben még nem látszódna a stratégia. Vagyis hát most valahol felmondatkozó elképzelésre.
Az okozhat-e problémát, hogy a megszólalásaimból az derült ki, hogy nem teljesen megy transzparensen az átalakítási folyamat, hogy ez nem egy párbeszéddel történik, hogy lejöhet-e kockázatot, hiszen a Kovács Gergelytől látunk, hogy milyen érzékenyen alakítanak a kiboldokat, hogy semmit nem tudunk a lelmű alapítványnak a kuratóriumi összetételéről, amikor volt egy tájékoztató, akkor minisztegyetemben ezzel kapcsolatban újságírók sem kaptak választ arra, hogy az egyetem mennyire fogja képviseltetni magát ebben a boardban, hogy ez jelenleg kockázatot, hogy ez nem transzparens, vagy épp ez a hatékonyságnak a lényege, hogy nem kell itt mindent megbeszélni, mert a túl sok megbeszélés elmorzsolja az eredeti célokat, és valójában meg kell kicsit ilyen irányított módon rá kell helyezni az egyetemre ezt az új modellt, aztán majd szépen alakulnak a dolgok. Tehát, hogy a hatékonyságot elodálná az, hogy ha transzparensebb lenne, és több lenne a párbeszéd.
Jelenleg ez az adóítási folyamat nagyon információszegény környezetben zajlik. Most az egyén viszonyulás az egész átalakuláshoz, ebből következően nagyon bizonytalan. Nem tudok pozitívan viszonyulni, mert nem tudom, hogy a zöldöbb részletekben lakik, tehát a magasztos célokkal, amikkel mindenki nyilvánvalóan egyetért, hogy a minőséget javítani kell, hogy mert az ügyekkel jobban meg kell kapcsolódni ezzel, szóval nem lehet nem egyetérteni. De hogy mik azok a konkrét megoldások, amik ezt szolgálják, ezt mi ismerjük, tehát ebből következően az egész programozás viszont nagyon nehéz viszonyulni. Lehet, hogy majd bekövetkezik egy pont, amikor majd a részletek ismerté válnak, de akkor meg már mozdíthatatlanak. Tehát akkor az, hogy az átalakításba aktívan, tevőlegesen milyen ponton lehet bekapcsolódni, ez nagyon-nagyon bizonytalan. Tehát most az ember bizonyos spekulációk alapján próbál következtetéseket levonni. Erre meg azt lehet mondani, hogy rémeket lát, megalapozatlanul válaszkodik. Ha meg türelmesen várakozik, akkor pedig túl késő lesz, mert akkor meg már a hajó elment, akkor a folyamat már determinált, és onnantól kezdve átalakítási lehetőségek nincsenek. Tehát nagyon lényeges lenne, követelmény lenne, hogy a folyamatban minél több szakmai vitát rendezzenek azok, akik ennek a programnak a kidolgozásában részt vesznek. Egyelőre erre elég kevés megnyilvánulás lehetőség mutatkozik. Szerintem érdemes lenne azért valamennyire beszélgetni magáról az alapítvány konstrukcióról, a finanszírozás stabilitásáról. Nem tudom, erre akar-e majd még kérdezni.
Nem akartam, hogy ismételjük, amit az előadásokban mondják.
De ez egy teljesen más aspektus az alapítvány konstrukciózása.
Hát én a transzparencia hiányát nagyon-nagyon problémásnak találom. Hát, hogy ez a szóló is mondta, hogy az ilyen negatív előrevetítések, azok pont ennek a hiányából származnak, és pont ezzel is lehet sugarni őket az asztalról, arra hivatkozva, hogy még semmi sincs előttem. Ezen be így vele is ütköztem párszor, beleütköztünk párszor, hogy így probléma felvetéseinket így ezzel diszkvalifikálták, hogy még nincs előtt semmi, viszont hol és mikor lesz előtt ez a bizonyos dolog, amiről utána lehet nyilatkozni, lehet ezt vitatkozni. Ha jól értettem, vannak ilyen projekt munkacsoportok, ahol most így ezen dolgoznak. Itt van hallgatói képviselet, egy pökös és egy random hallgató, aki itt ennek beleszól. amióta ezt a tervet a Hörg bemutatta, azóta nem hallottunk erről semmit, most milyen tájékoztatásról, hogy hol tart a projekt, és hogy mit csinálnak tulajdonképpen a gyűléseken, és egyébként szerintem majd úgy láttam, hogy ők ezeknek a részvevő diákoknak a szeretetét egy kicsit túl magasra lőtte. Az LKM-t így konkrétan azt mondta, hogy tulajdonképpen vétójoggal rendelkeznek az ebben részvevő diákok, amit azért erősen kétlek, és semmilyen tájékoztatás, vita, ennek a hiánya az itt csak rosszat szőri, hogy itt a részt az érintetteket nem megkérdezni az éppen folyó változásokról, ebben én nem látom semmilyen pozitív pillanatot.
Köszönöm szépen. Hát amikor berobbant ez a hír szeptember 7-én, már ezután pár nappal óriási izgalmat keltett, mondhatni szinten mindenkihez, eljutott hamar a hír, és általános bizonytalanságot keltett, és alapérzés volt egyfajta méltatlan helyzetnek az érzete, hogy méltatlan helyzet az, hogy az egyetemünk, a munkahelyünk úgy alakul át lényeges vonásaiban, hogy erről lényegében semmit se tudhatunk váratlanul, és tudható módon, hogy nincsenek kidolgozva a részleteket, miközben gondolhatók, hogy van már mit szállítok. Tehát ez egy általános bizonytalanság, egyetemi emberek, értelmes emberek, nincs előttünk valami, amit elolvasunk, megértünk, és tudunk valahogy hozzá viszonyulni. Hát ez egész évben egy bizonytalan helyzet, mindenki spekulál, kivetít egy képet, és utána annak alapján próbál valamit mondani, ez nem jó helyzet. A szakszervezetként az első pillanattól arra törekedtünk, hogy tájékoztatást és részvételt követettünk. A kormányhatározat megjelenése után, az 12-én volt, ahol a közlönbe minimális dolog került be, tudható, hogy egy kormányhatározat lesz tartalmasabb lenne, mint ami a közlönbe megjelent, ami jelent meg, hogy átkerül az ítélethez, illetve a PPP problémát meg kellene oldani. Viszont nyilván van a kormányhatározatban több minden, hiszen maga a miniszter pontosabban Gulyás arról beszélt, hogy itt két részvényre lehet gondolni, amit majd adnak, és egyetetet is sejtetett, tehát van a kormányhatározatnak olyan része, amit máig nem ismerünk. Tehát tájékoztatást és részvételt kértünk, amikor megalakult a projektszervezet, illetve az összmunkatársi gyűlés után szintén részvétel konkrétabban a projektszervezet minden részében, ez egy kétszintű projektszervezet és az alsó rész az köbb részből áll. Ezt elértük, hogy a részletekkel foglalkozó a projektekben szakszervezeti képviselőket elvállaltunk, a projekt felügyelő bizottságában van egy hallgató a Dekernek, meg a DK-nak és a rektornak a kancellár, és ennek van egy tanácsadó testülete, Csák János a vezetője, és az IFLA-ból is vannak benne. Többnyire üzleti jelentő, tehát Bornál Viktória, az IFLA-tól, Bacsa György, a Moncsokos stratégiai és üzletfejlesztési vezető igazgatója, Összörményi Már Gergely, Dizájnterminál, Fertőnyőre, MTL Közgazdaságtudományi Intézete, Havas István, az Önszentrum Magyarország vezérigazgatója, Pakózsa Dávid, üzleti mentor, Antoni Radek, a SZID vezető képző alapító igazgatója, Megkínzi további regionális vezetője, és hát Csák János vezeti. Tehát van egy ilyen tanácsadó testet, amelyek azt csinálnák, hogy a projektszervezet alsó részéből, ami az oktatás, a kutatás innováció nemzetközi esítés, szervezet fejlesztés, a aztán a HR stratégiának, a gazdálkodás működtetés részleteiből állnak, hogy az ott kihordott megoldások, alternatívák közül adnak tanácsot ennek a felügyelő bizottságnak a döntéshez. A felügyelő bizottságban is követeltünk helyet a munkavállalóinknak, hiszen a jelenlegi önkormányzati testületek három komponensek, benne vannak az egyetem vezetői, benne vannak a hallgatói képviselők, és a különböző módon megválasztott oktatói munkavállalói képviselők, és ebből a projekt szervezetből azt mondom, hogy ez hiba, a vezetéséből az egyik komponens egyszerűen hiányzik. Tehát van benne a vezető, oda raknak a tüknek a vezetőjét, de nincsenek benne a munkavállalók, oktatók, munkavállalók. A harmadik követelésünk az volt, hogy a legfőbb önkormányzati testület szerepét átvevő, tehát a szenátustól átvevő új testület alapítani, kuratóriumban abban legyen egyetemi képviselet, legyen oktatói munkavállalói képviselet, miközben semmit nem tudtunk róla, ugye? Tehát ezt próbáltuk tenni. Másrészt viszont tájékoztatást szerveztünk az oktatóknak, nem oktatóknak, a közalkalmazott is státuszból a munkatörvénykönyv alá kerülésnek a jogi körülményeink, az SZSZ jogászt összeállított számunkra egy anyagot, hogy mi a KJP-ben az erre vonatkozó szabályozás. Aztán tartottunk egy munkajogi fórumot január elején, ahol ugyanezt a jogászt nem mint egy 100 fő részvételével elmondták. Ez adott tájékoztatást az előzetes kérdések után is, illetve ő fog majd jönni, amikor az egyedi munkaszerződéseket készítjük május végén, június elején, hogy egyenlőképpen is adja a tanácsot. Én nem akarom sokáig magamnál tartani, azt nagyon sokat tudnék erről beszélni, de hogy ez van, hogy mindenki úgy érzi, hogy megrántották alatt a talaj, nagy a bizonytalanság, spekulálnak az információkból, nincsenek információk, ez a projektszervezet még nem sok mindent hozott össze, lehet, hogy nem fog igazán ez alternatívákat tartani. Jelentős átalakulás nem is lesz most, talán majd ősszel jönnek, erre vonatkozó akarat az addig működni kezdő alapítványból, tehát azért nagyon nagy alakítások inkább akkor várható. Az alapítvány pedig tudomásom szerint feláll áprilisra, mert hogy a kollektív szerződést tárgyalásokat akkor tudjuk majd megkezdeni, miközben semmit nem tudunk az alapítvány jogköréről, személyi összetételéről, tehát ezek a lényeges kérdések továbbra sem
kérdezik. Most már részben nyílítette az alapítvány mögött a finanszírozási formát. Úgy tűnik, hogy lesz egy egyszerű nagy vagyonátadás, amely az állami nagy vagyonelemet átfogadni a Corvinusnak, és az a kérdés, hogy ez stabilan, fenntarthatóvá teszi-e majd az egyetem működését. Ugye itt szóba került az, hogy állami vállalatok részvényei fognak átkerülni ebben a nagy vagyonelemben, Richter, MOL, OTP. Ha megnézzük ezeknek a vállalatoknak az éves hozamát, most abból kikalkulálható, hogy a Corvinus éves jelenlegi költségvetése esetleg finanszírozható, azonban nyilván a tőkepiac az olyan, hogy ha mondjuk a holnap annyira már nem lesz keresett dolog az olaj, akkor finanszírozhatóvá válik-e továbbra is. Tehát, hogy a részvényhozgással a bizonytalanság nője, lehet-e ezt kiküszöbölni, egyáltalán ez a modell ez így működhet-e, hogy állami vállalatok részvényhozamából működjön egy egyetem.
Menjek neki egy kicsit messzebb ennek a kérdésnek. Ahhoz kanyarodnék vissza, amit az előadások tartalmaztak, hogy az alapítványi forma azt a államháztartáson kívüli működési mód, az az egyetemi önállóság irányába tett lépés. Én azt gondolom, hogy ez vagy igen, vagy nem. Önmagában azt lehet mondani, hogy ha nem kell a
oktatási, akár a minisztériummal alkudozni az éves állami juttatás összegéről, az már egy lépés az autonómia irányába. Tehát vannak érvek amellett, hogy az alapítvány, mint konstrukció, az nagyon önállóságot eredményez, de lehet érvelni sajnálatos módon, ellentétes módon is. Például rögtön azzal is kell kezdeni, hogy az a jogosítvány az állam megmarad, hogy eldönti, hogy ez a képzés mehet, ez meg nem mehet. Az alapítványtól teljesen függetlenül, hogyha ezt a szakot nem szereti, valamilyen állami preferenciához, prioritáshoz az nem kapcsolódik, akkor az megszüntetheti. Vagy az alapítvány akkor sem jelent nagyobb önállóságot, hogyha egy független intézmény, de olyan emberekből van felföltve, akik állami küldetést teljesítenek. És a mai magyar környezetben tudunk olyan független intézményeket, amelyek valójában napi politikai akaratot valósítanak, alkotmánybíróság, MNB monetáris tanács. Tehát lehet, hogy a Corvinus alapítvány is ilyen emberekből fog összeállni, akik állami akaratot teljesítenek. És akkor így jutunk el tulajdonképpen a vagyoni kérdéséhez, mert az alapítvány nem jelent nagyobb önállóságot akkor, hogyha az alapítvány mögött álló vagyon nem jelent egy stabil finanszírozási háttert. És én végeztem számításokat, hogy mekkora az a vagyon össze, amely kiváltja azt a folyó költségvetési juttatást, amiből a Corvinus jelenleg gazdálkodik. Tehát a Corvinus kerek számú egy évben kap 9 milliárd forintot. Ez egy olyan 300-400 milliárdos vagyonjuttatással kompenzálható. 300-400 milliárdos vagyonnak a hozama biztosítja azt a 9 milliárdos juttatást, amit az állam jelenleg a Corvinusnak juttat. Most a vagyon az nagyon sokféle összetevőkből állhat. Lehet készpénzben, ez szinte biztosan kizárható, hogy a folyó költségvetésből nem lehet 300-400 milliárdot csak úgy adni a Corvinusnak. Lehet a vagyon állhat ingatlanból, tárgyi eszközökből, ebben az esetben viszont nincs a vagyonnak folyó cash hozadéka, tehát akkor a bilancszámlát nem fogja tudni az egyetlen kifizetni, mert az ingatlan vagyonból nem tud pénzt csinálni. És akkor van még két forma, a részvény és állampapír. A részvénynél azt kell tudni, hogy a magyar állam részvényi portfóliójából tavaly 40 milliárdos osztalékra tetszett. Tehát, hogyha egy részvényportfóliót átad a Corvinusnak, egy akkora részvényportfóliót kell átadni a Corvinusnak, amelynek az osztaléka, mondjuk a tavalyi minta alapján 8-9 milliárdot tesz ki. Tehát a 8-9 milliárd a tavalyi 40 milliárdnak 20-25%-a, tehát az állami vagyonnak 20-25%-át kell átadni a Corvinus Egyetemnek ahhoz, hogy egyáltalán a finanszírozás realitása felmérjen. De valóban igaz, amit maga feltett a kérdésben, hogy a részvény az hektikus. Egyik évben sok, másik évben kevesebb. Most mi van akkor, hogy a MOL-nak nincs osztalékja? Nem a magyar állam az egyedül tulajdonos, aki dönt arról, hogy milyen osztalékpolitikát kövessen a MOL, de hogyha egyáltalán a MOL veszteséges, vagy a vagyon mögött álló vállalatok veszteségesek és nem tudnak jövedelmet fizetni, akkor elég kemény kérdések merülnek fel az egyetem folyó működési kiadásainak a biztonságát illetően. Sokkal, az én megítélésem szerint sokkal tisztább kiszámítható az állampapíron keresztüli finanszírozás, hogy olyan államkötvény portfóliót juttat az állam az egyetem számára, amelynek a hozama az pontosan kalkulálható, biztosítja ezt a működési kiadást, és ráadásul ez még az államadóságot sem terheli, mert az alapítvány formailag az államháztartás része. Tehát az állam által létesített alapítványnak az alapító az állam maga, ezáltal az által létesített alapítvány független attól, hogy a kuratóriumi tagok nem állami tisztségi elő, ennek ellenére az alapítvány az a széles értelemben vett államháztartás része, és ilyen értelemben az államadóság sem növekszik, hogyha az állam államtagjait juttat a saját alapítványa számára. Tehát biztonságosabb finanszírozást biztosítan az állampapír, de a városi legendák egyelőre a részvényen keresztüli finanszírozásról beszélnek.
esetleg ennek a Gulyás Gergelykét azt mondta, hogy két részvényre lehet gondolni, ezért is spekulálni nehezzel, de hogy így a finanszírozással kapcsolatban hoznék szóba valamit, hogy a veszélyek, amik a véleményekben megfogalmazódnak a formával kapcsolatban. Tehát az egyetlen közvéleménye még nem döntött el, hogy ez jó vagy rossz dolog lesz. Ez egy ambivalens dolog, sok bizonytalansággal, de megállta a formát, a vállalkozást, azt lehet jó is. Elrendben a veszélyek, hogy az egyik véleménycsoport az az, hogy üzleti főiskolára egyszerűsödik az egyetlen idővel, durván formájában MOL for Business School. Ugye tehát a MOL-nak a vélelmezett nagy túlsúlyokra jelenleg is mondjuk a kapcsolatok végén. Tehát ez az egyik veszélyérzet, hogy egy business school lesz belőle, négy-öt év múlva MOL befolyása. A másik pedig ez a politikai kinevezettek, akik ilyen módon bekerülve az alapítványba politikai akaratot képviselnek, esetleg még durvább formában politikai tisztogatást, ideológiai tisztogatásra próbálnak esetleg irányítani. Tehát sokféle félelem van, talán ez a két nagy csoport ezeknek a félelmeknek.
Csak hogy a teljesen érthető félelmek tagadása mellett szerintem két dolgot szeretnék hangsúlyozni. Az egyik az, hogy az egész alapot egy pozitív folyamatnak kéne, hogy legyen. Legalábbis amiről beszéltünk az elején hárman, az ugye azt a képet rakta össze bennem, nem tudom, tudtam, hogy fog ezt érni, hogy ez alapvetően egy pozitív folyamat. Ugye ez tök érdekes, hogy van egy intézmény, ami, mivel szerintem egy ilyen kommunikációs katasztrófaként robban be, nem volt igazából arra kívája, szerintem is ilyen méltatlan kommunikációs helyzetbe kerül bevezetése tulajdonképpen az egyetemre az egész téma. Ezért egy csomó ilyen félelem, meg hiedelem társul magához a folyamathoz. Ugye egyáltalán nem biztos, hogy azok, akiktől kérdezünk, azoknak van válaszok a kérdéseinkre. És ez olyan folyamat, amiben egy csomó válasz még nincs meg, és szerintem ebben a helyzetben az a jó, hogyha vannak olyan statementek, amiket a részletek rendelkezésre nem állása mellett mégiscsak le lehet szövekelni. És ha ilyeneket keresünk, akkor én három ilyen nagyon fontosat látok. Az egyik ilyen az, hogy mi lesz ennek a kuratóriumnak a hatáskör és összetétele, az egyetem szempontjából kulcsfontosságú. Tehát, hogy az egyik téma lesz, hogy ez nem várhatja az egyetem, hogy ez majd egy adottság lesz, és akkor majd ez kialakul, és már valaki megmondja, hogy akkor hogy néz ki a kuratórium, ki lesz benne, és mi lesz a hatásköve. Ha erre neki nincs befolyása, ráhatása, szándéka, elképzelése a vezetői részéről, vagy a dolgozói részéről, akkor a csúlyos probléma is előáll. Ez az egyik ilyen kruciális kérdés, a másik pedig valóban a finanszírozás. Tehát, hogy látni kell egyszerűen azt az üzleti modellt, amire ez az egész modellváltás épül. Abban van némi ráció, hogyha az állam osztalék vagyonutának a bevétel, és egyébként az állam meg finanszírozó intézményt, akkor ha azt az osztalékra fogom az intézménynek, akkor nem kell ezt a kört mindenbe lejátszani. Tehát, hogy ebben egyébként szerintem van a racionalitás, csak vannak kockázatai, ugye? Hogy biztos, hogy olyan profi vagyunk kezelő lesz, hogy az alapítvány, hogy biztos, hogy tudja hozni azt a hozzámot minden évben, meg hogy ez kell róla és stabilen. Tehát hogy ezt látni kéne, hogy ez hogyan fog működni, és hogyha ezt látszódik a finanszírozás, meg látszódik ez az egész egyetem fenntartó váltás viszonyrendszer, akkor azon belül van miről beszélni, hogy hogyan alakulnak a részletek. De igazából amíg ez a kettő nem látszik, pedig két olyan mozgó bizonytalansági pont van az egészben, ami jelenleg nagyon nehéz beszélni szerintem a részletekről, mert ezeket ki kell tisztázni. Ha ezek nem világosak, akkor nagyon sok minden mozog.
Igen, mi is ebben gondolkodunk, de egy hónap múlva már lesz ez, és semmit nem tudni róla, miközben vélhető az, hogy valakit csak tudnak erről valami.
Hát ez a kérdés, hogy tényleg tudjuk.
Igen. De itt vagyunk egy ilyen helyzetben, hogy egy hónap múlva már március végéig jó az képen. Tehát, maga. Van azért ilyen szöveg, tehát az, hogy ez kizárólagosan állami alapítvány, egy non-profit alapítvány. Tehát nem profit érdekelő alapítvány. Ez a formula, ez azért fontos és megnyugtató. Van pár beszéd, mi szakszervezetként az elmúlt hetekben nagyon sokat beszéltünk a kancellárral főleg, de a rektorral is, mert pedig átmeneti szabályozás keretében, hiszen itt van a kezemben, de ma délután a próbáltálokkal, vagy négy próbáltálokkal jelentnek, amiről két évig tárgyalunk, és az ez egyik átmeneti szabályozás van benne, ami precedens értékű lesz a kollektív szerződés számára, és talán túlmutat az intézményen is.
Az alapítványi vagyonhoz lehet magánszektorbeli hozzájárulás is. Magánszemélyek, egyének részéről alulmunkából megtanulni, és lehet a magánszektor vállalkozói hozzájárulás is. Csak az egész alapítványi vagyon szerkezetére vonatkozóan is elég igaz helyzetek lehetnek létre. Elvileg az sem kizárt, hogy a magántőke részaránya nagyobb lesz az alapítványi vagyonban, mint az állami alapítvány. Ez felvette ezt a kérdéseket, hogy akkor a közpolitikai jellegű működése lesz az egyetemnek, vagy valóban egy ilyen üzleti orientáció lesz a dominánsa az egyetem működésében. És ezzel kapcsolatban a deklarált elvek fontosak. Ebből mi valósul meg ténylegesen, az persze majd jövő zenéje. Mindenesetre azt kompetens szereplők elég hangsúlyosan kinyilvánították, hogy az egyetem nem egy üzleti modell felé, üzleti működési elvek alapján fogad jövőben tevékenykedni. Ebből következően a magántőke részvétele nem üzleti megfontolású lehet az egyetem vagyonában. Ha viszont nem üzleti megfontolású a magántőke részvétele, hanem ilyen társadalmi felelősségvállalási program keretében történik a magántőke bekapcsolódása, akkor érdemes megnézni, hogy ebben milyen nagyságrendek fordultak meg. És akkor nézegettem, hogy milyen magánalapítványok vannak, ilyen közcég magánalapítványok, utána az egyik legnagyobb a Csányi alapítvány, az 1 milliárd forint alapul. Tehát ha most egy 300 milliárdos minimálisan elvárható vagyonról beszélünk, és az eddig létező legnagyobb magánalapítvány 1 milliárd vagyonról alapul, akkor én azt vélelmezem, hogy a magántőke részvétele nagyon korlátozott lesz ebben a alapítványi vagyonban.
Est végigbeszéltünk, nagyon köszönöm, hogy kitartottad, azt hiszem, hogy összegésként annyit tudok mondani, hogy Péter említette, ez egy pozitív folyamat, és azt hiszem senki nincs ebben a teremben, de vagy a felsőoktatásban sem hinném, hogy vannak olyan szereplők, akik annak szorítanak, hogy ez bukjon el. Nem azt szeretnék hinni, hogy jobb felsőoktatásban tanulhasson a diák, és jobb legyen az a tanulóknak is a helyzete, és versenyképesebb, nemzetközi szinten is versenyképesebb képzéseink legyenek. Az, hogy ezzel nem indult egy egyetlen ezen a folyamaton, azt szeretnénk végigkísérni ezt a folyamatot, és azt kérnék, vagy hát legalábbis biztos, hogy újságíróként ez nekem egy fontos kérésem lenne a döntéshozók felé, hogy sokkal több transzparenciával működjön ez a folyamat, mert olyan konteókat hallottam én már a Corvinus átalakításával kapcsolatban, hogyha ezt most elkezdeném megosztani, azt hiszem estig így tűlhetnék, de a miniszterelnök vejétől kezdve már mindenki részt vett ezekben a konteókban, úgyhogy szerintem a több transzparencia az nagyon kívánatos lenne, és én köszönöm, hogy itt voltak velünk.
Akkor még egy szóra, hát én is nagyon köszönöm mindenkinek, aki eljött, főleg a kerekasztal beszélgetés részvevőinek. Sajnálom, hogy ilyen kevesen lettünk, ez bizonyára a mi hibánk, és nem sikerült eléggé mozgósítanunk, propagálnunk a dolgot. Azt hiszem, hogy azért nagyon fontos dolgok hangzottak el. Elhangzottak az érvek amellett, hogy egy ilyen átalakítás az miért és hogyan lehet jó. Nekem viszont az jött le, hogy minden olyan minőségi elemről, ami garancia lehetne arra, hogy ez egy tényleg sikeres és a helyes célokat szolgáló átalakítás legyen, hiányoznak, legalábbis hiányoznak az információk, sőt úgy tűnik, hogy akik itt döntési helyzetben vannak, azok se döntötték még el, hogy ezeket a garanciákat teljesítik. Hát lehet, hogy ez egy pessimista összefoglaló, de ezzel zárnám, és még egyszer mindenkinek köszönöm.